Budapesti Sportrádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Termékmegjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Jánbor Tamás, Jó András, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szilágyi Dóra. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban sok foci lesz, és azzal is kezdjük. A magyar labdarúgó válogatott úgynevezett doorstep sajtótájékoztatót tartott, úgyhogy hallgassák először a Nemzeti 11 egyik újoncát, Szendrei Norbertet, a Zalaegerszeg középpályását.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült a negyedik helyet mondjuk elérni, de a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupa döntőt játszhatunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Mondom, először ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba. Szóval igazából ennyi az én részemről.
Szendrei Norbert után következik Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa.
Azért nekem volt egy kis szünetem, igazából két hét szünetet kaptam, május másodikán befejeztük a bajnokságot. Úgyhogy volt benne egy pici nyaralás, de így a nyaralás felénél így elkezdtem érezni, hogy azért hiányzik megint a foci, úgyhogy úgy jöttem a válogatottba, mint mindig, csak egy kicsit még éhesebben, hiszen hiányzott a foci nagyon. Viszonylag, hogyha az összképet nézem, akkor egy jó szezon tudhatok magam mögött, de tudok ettől jobbat is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül elégedett a saját teljesítményemmel, főleg amit a Blackburnben nyújtottam, de bízok benne, hogy ezen tudok majd javítani a jövőben. Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy biztos szeretném majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéké a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van.
Tóth Balázst hallották. A válogatottról váltsunk klubcsapatra. Kohári Zsombor Erős Gáborral, a Vasas vezetőedzőjével beszélgetett, és az előző két évet is értékelték.
Egyénileg úgy egymás mellé rakva ez a elmúlt tavaly évi kazincbarcikai feljutás, meg az idei, ez hogy hangzik, hogyan lehet összehasonlítani, lehet egyáltalán ezt a két sikert viszonyítani egymáshoz?
Szerintem nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen két teljesen különböző klubról beszélünk. Ugye a Barcikával sikerült egy történelmi sikert elérni, de azért remélem, hogy nem bántuk meg vele senkit, tehát a Barcika azért nem azok közé, a magyar klubok közé tartozik, akik rendszeresen az első osztályban szerepeltek, vagy komolyabb eredményeket értek volna el, viszont a Vasas úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly, nagymúltú klub, akikről beszélünk, és azért egy hatszoros magyar bajnok csapat, és ezt azért egészen más volt számomra is megérni, hiszen a tavaly az egy bravúr győzelemnek mondanám, vagy egy bravúr feljutásnak mondanám, viszont az idejét azt elvárták tőlem a vezetők is, tőlünk, bocsánat, a vezetők, és természetesen a szurkolók is, úgyhogy úgy jöttem ide a Vasashoz, hogy ez volt a célkitűzés, hogy fel kell jutni, amíg említettem Barcikán, pedig az, hogy legyen egy jó olyan szereplés, ami nyugodtan be tudjuk építeni a fiatal játékosokat, és ne kelljen a végén azon izgulni, hogy a Kazincbarcik a másodosztályban marad vagy sem, és ehelyett lett tényleg egy fantasztikus siker, úgyhogy hasonlítani nem lehet, de természetesen mind a kettőnek nagyon-nagyon örültünk.
Ha már elvárás volt, akkor nagyon szépen megugrotta ezt a feladatot a Vasas, 3 év után lesz ott ismét majd az NB1-ben, és egész szezonban nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt hozott a csapat. Ez volt talán a kulcsa annak, hogy 3 év kimaradás után idén végre összejött a csapatnak a feljutás?
Talán igen. Ugye arra is emlékszünk, hogy nem igazán jól sikerült a szezon kezdet, hiszen egy hatalmas pofonnal indítottunk, az is egy történelmi vereség volt sajnos, de utána úgy gondolom, hogy tényleg, ahogy említetted, egy kiegyensúlyozott teljesítményt sikerült nyújtani a csapatnak, és igen, valójában azt gondolom, hogy ez volt annak az eredménye, hogy sikerült a feljutást és ugye a bajnoki címet is mellé megszereznünk. Ha jól megy a matek, akkor azt hiszem már a 24. forduló után, hiszen akkor 52 pontosak voltunk, azt hiszem a szegedi siker után, tehát már ott feljutottunk volna, hogyha most szigorúan még egyszer a matekot, természetesen ugye nem tudjuk azt nézni, hiszen akkor még nem volt ez matematikailag bebiztosítva, hanem csak a Fehérvár elleni siker után, az pedig 3 fordulóval vége előtt volt, de igen, talán ennek mondható az, hogy a csapat szépen teljesített egész szezonban, nem voltak nagy kiingásaink, és ez emiatt volt az, hogy sikerült ezt a feljutást kivívnunk, plusz ugye a bajnoki címet, és hogy az elején említetted, ezt abszolút nem, soha nem beszélek egyes szám első szemében, hogy ez az Erős Gábornak a sikere, ez egy közös siker, ez a tulajdonos uraktól, a szponzoroktól, akik biztosították nekünk a nyugodt hátteret, ugye a sportigazgatótól, aki minden nap tényleg velünk lélegzik, minden nap, minden edzésen, ott van a csapattal, és természetesen a stábtagok, akik nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak az én életemben és a csapat életében is, úgyhogy ez egy közös siker, és természetesen ide beszoktam venni a szurkolókat is, hiszen ők is kitartottak mellettünk egész évben, plusz ugye az akadémiai dolgozókat, akik pedig a fiatal játékosok, akik keze alatt lérozottak ezek a fiatal nagyon tehetséges rácok, úgyhogy ahogy már említettem többször több interjúban, hogy ez egy közös siker, ez a Vasas családnak a sikere.
Szurkolókra, ha egy meccset ki lehet, vagy egy párosítást ki lehet emelni az idényből, akkor szerintem mindenkinek emlékezetébe jön a Vasas Honvéd rangadó, ami igazi rangadóvá vált idén az NB2-ben. Nagyon jó hangulat volt mind a két mérkőzésen, és most ez a két csapat feljutott az NB1-be. Egy jó hosszú szünet következik, július 25-én indul majd el a Fizliga 2026-27-es szezonja. Nagyjából másfél hónapos világbajnokság fog ebbe az időbe beletartozni. Lesz idő mérkőzéseket nézni alatta, vagy már zajlik a munka a következő szezonra?
Természetesen fogom nézni is a mérkőzéseket, már több olyan meccs lesz, ami nem éppen kedvező számunkra, ugye Európában az időeltolódás miatt. De egyértelműen fogom nézni, meg kíváncsi is vagyok, azt nagyon sajnálom, hogy a magyar válogatott nem tudott kijutni a világbajnokságra, de reméljük, hogy a következő már ott leszünk mi is. Úgyhogy a munka pedig számunkra nem nagyon áll meg, hiszen ilyenkor ebben az időszakban is ugye a játékos igazolások, a játékos mozgások, ugye a menedzserek ilyenkor azért elég sok játékos nevét dobálják be ugye a klubhoz, és természetesen mi is felállítottunk magunknak egy listát, hogy kik azok, akiket szeretnénk, és ugye szépen rangsoroltuk őket, megpróbálunk ugye nagyon-nagyon tudatosan építkezni, és nem tervezünk ugye nagyon nagy változásokat, viszont egy minimálisat úgy gondolom, hogy főleg osztályváltásnál szükséges. Amúgy is azt gondolom, hogy nem árt egy csapat életében, hogyha mindig egy-egy új arc belép az öltözőbe. Úgyhogy mi folyamatosan természetesen dolgozunk, amellett, hogy van pihenő, de a srácoknak is 2 hetes teljes pihenőt kaptak, és utána viszont program szerint készülnek, tehát már nem úgy fognak visszajönni, hogy 4 hetes kihagyás után is mindent nulláról kell kezdeni, hanem természetesen ez az erőnléti edzők által összerakott program, amit mindenkinek el kell végeznie, és meg is csinálják becsületesen, úgyhogy ezzel nem lesz probléma.
Arról van egyébként már elképzelés, hogy mely részeit kell, mert említette, hogy nem a teljes csapatot kell kicserélni természetesen, már csak azért sem, mert ezek a játékosok harcolták ki az NB1-es feljutást, megérdemlik a szereplést, hogy játékpercekhez jussanak. Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és hogy milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de ahogy mondtam, abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyet többen, nem fogunk játékost igazolni, úgyhogy az előbb említettem, nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható. Úgyhogy nagyjából így gondolkodunk.
A nyári felkészülés menetéről, a tervekről lehet már valamit tudni, hogy fog kinézni a Vasas számára?
Igen, az már megvan, még addig nem szeretném elárulni, hogyha nem probléma, amíg ugye mi honlapunkon ez ki nem ment a nagy közösség elé, de természetesen megvan a programunk, ami már biztos, hogy 16-án fogunk kezdeni, azon a héten inkább ugye az orvosi vizsgálatok és bizonyos tesztek lesznek előtérbe helyezve, és utána pedig ugye lesz egy 5 hetes felkészülés a bajnoki rajtig, ebbe természetesen megvannak az edzőmérkőzéseink, mindegyik már le van kötve. Lesz olyan, amikor dupla mérkőzést játszunk, lesz olyan, amikor 2x60 percet szeretnénk, de ennél többet nem szeretnék elárulni, majd akkor, amikor ez már tényleg publikus lesz mindenki számára.
Szinte napra pontosan 2 hónap múlva fog indulni az NB1-nek a következő szezonja. Milyen elvárásokkal, milyen célokkal vág neki a Vasas ennek az új idejének? 3 év után ismét az első osztályban ön mit vár el a játékosoktól az új szezonra?
Ugyan, ahogy említettem már többször, ez a tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen a jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzót játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogyha ennél jobbat sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
Hétvégén volt szerencsém Mészöly Gézával, a csapat korábbi meghatározó játékosával beszélni. Ő is úgy fogalmazott, hogy egy abszolút reális cél a Vasas számára az, hogy bennmaradjon. Ki lehet mondani, hogy ez a fő cél akkor a szezonra, hogy a bennmaradás meg legyen?
Igen, mindenképpen egyetértek a Gézával, úgyhogy az lenne a cél, amit már említettem, hogy tényleg megőrizzük az első osztályú tagságunkat, és ezt ha lehet, akkor minél biztosabb pozícióba tegyük.
Ott lesz az első osztályban a Kisvárda is, korábbi munkahelye, ahol a napokban a klubnak a sportigazgatója, Révész Attila tett egy olyan megjegyzést, hogy az ő keze alatt számos edző jelentősen jobbá vált, nagyon sok mindent tanulhatott, és az önnevét külön kiemelte, ami alá aztán egy közösségi média posztba hozzászólt. Mi volt a hátterében ennek a megszólalásnak?
Én azt gondolom, hogy mindig nagy tisztelettel beszéltem Attiláról, hiszen ez tény, hogy én 0 kilométeres edzőként ott kezdtem Kisvárdán tevékenykedni, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle. Csak úgy éreztem, hogy ez már elég sokszor megjelent ez a nyilatkozat, és egy picit így kezd unalmassá válni számomra is, mert még egyszer mondom, nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon tisztelem őt, tényleg nagyon jó kapcsolatban is vagyok vele, úgyhogy mi azért rendszeresen szoktunk beszélni, de azt se szeretném, hogy minden egyes Erős Gábor siker az a teljes mértékben Révész Attila sikernek tűnjön, mert még egyszer mondom, ugye ott kezdtem edzősködni, és tényleg nagyon-nagyon jó alapokat kaptam, de úgy gondolom, hogy minden évben, minden nap, minden héten fejlődni kell tovább, és azt gondolom, hogy 3 éve, amióta eljöttem Kisvárdáról, ez megtörtént, és nem szeretném azt, hogyha azt gondolnák az emberek, még egyszer mondom, az biztos, hogy van köze hozzá, és tett is hozzá, hiszen hogy mondhatom így, akkor kinevelt, de azért azt se vegyük már, hogy minden évben a Révész Attila feljuttat esetleg egy csapatot. Sikerült tavaly neki a Kisvárdát, de azt nem mondjuk már, hogy a Kazincbarcikát is ő juttatta fel, a Vasast is és a Honvédot is, mert azt szerintem nem fedi a valóságot, de ettől függetlenül még egyszer mondom, tény, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon remélem, hogy ez a jó kapcsolat, ez hosszú távon is meg fog maradni közöttünk.
Ott lesz megint majd a Kisvárda is a jövő évi mezőnyében az első osztálynak. Hogyan látja a jelenlegi, még talán a többi keret is átalakuláson fog keresztül menni, hogyan látja, van elképzelés, hogy mely csapatok ellen lesz majd a legfontosabb játszani, melyek ellen fognak igazán számítani a pontok a Vasasnak a következő szezonban?
Egészen biztos, hogy minden pontnak lesz jelentősége, de ugye nem tudjuk, hogy most milyen erősségű csapatok lesznek, milyen változások, úgyhogy ebben most nem is szeretnék belemenni. Én azt gondolom, hogy az első lejátszott kör után fognak majd körvonalazódni az erőviszonyok, és hogy ebben ki milyen pozíciót foglal majd el, azt most nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani, úgyhogy még egyszer mondom, találgatásokba nem mennék bele. Nem tudjuk meg, hogy mit hoz a jövő, mi szeretnénk azzal foglalkozni, hogy a mi csapatunk teljesen felkészült legyen, a mi csapatunk megfelelően meg legyen erősítve, és mi azt a célt, amit kitűztünk magunknak, azt érjük majd el a bajnokság végére.
Új csapatoknak mindig nehéz visszailleszkedni az NB1 mezőnyébe, és nyilván nem az első két meccsen, vagy az első három meccsen dől majd el a bajnokság. Tűztek ki maguk elé egy ütemtervet, hogy meddig akarnak mondjuk szeptemberig vagy októberig belerázódni az NB1-es ritmusba, és onnantól kell majd igazán megnyomni a teljesítményt, van-e ilyen kitűzött időtáv, türelmi idő a játékosokkal, ameddig felvetik az NB1 ritmusát?
Különösen nincsen azért sok olyan játékos alkotja a mi keretünket is, akik korábban játszottak már az első osztályban, természetes, hogy lesznek újoncok is, meg nagyon sok fiatal játékosunk van, akik még ugye nem játszottak az NB1-ben, de ezt azért is nehéz megmondani, mert megint csak mondom, hogy sorsolás függő, és nem tudjuk még, hogy a szerencsével is mennyire fogunk hadilában állni, hiszen lehet egy olyan sorsolás, ahol papíron talán az első 3-4-5 legerősebb csapattal fogsz játszani, lehet, hogy idegenbe kell menni, mondjuk egy Fradi pályára, vagy egy Győrbe, az egészen biztos, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, úgyhogy erre nagyon nehéz felállítani egy ilyen tervet, hiszen nem tudjuk még, hogy fogunk játszani, és milyen csapatokkal, illetve az, hogy milyen csapatokkal, azt természetesen tudjuk, csak hogy mikor, és ez most hazai pályán, vagy idegenbe fog történni. Úgyhogy nincsen ilyen tervünk. Az, ami fontos, hogy mi a csapatunkat olyan állapotba hozzuk, mint fizikálisan, mint taktikailag, hogy érettek legyünk az első osztályra, és hogy most éppenséggel melyik ellenfél fog majd szembe jönni, azt pedig majd a sorsolás után meglátjuk.
Erős Gáborral, a Vasas labdarúgóinak vezetőedzőivel Kohári Zsombor beszélgetett.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home. Begin to place yourself in the big frame. When you dream, when you dream, away, away. never stop climbing. The rising road of ultimate faith. Unity, the world in a heartbeat. When you dream, when you dream.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Csökkentik a felesleges politikai költéseket, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Folytatódik a napos idő, néha záporokkal, zivatarokkal. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Sűn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A Hevesi Klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztossá, hogy a rivális vecsés a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1 per B zárása előtt. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson, Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Pucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gál Fidalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság női egyes első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt két évből. A Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Minden ellenzéki frakció reagálta a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza pártól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a papa bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett.
Közlekedés.
A rendkívül erős tranzitforgalom miatt az M0-ás autóúton torlódás alakult ki az M1-es felé vezető oldalon. Dióstól egészen az M0-ás, M1-es autópálya csomópontjáig araszolnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
8 percen volt, 6:30. Múlt vasárnap lezárult egy korszak. Mohamed Salah 9 év után elköszönt a Liverpooltól. Az egyiptomi játékos ez alatt a rendkívüli eredményes időszak alatt a klub legendájává, a szurkolók egyik kedvencévé vált. Salah Liverpoolban töltött időszakáról Somogyi Zsófia készített összeállítást.
mérkőzés, 257 gól és 120 gólpassz. Ez az egyiptomi király Mohamed Salah teljesítménye a Liverpoolban töltött 9 éve alatt. Mindössze két játékos, Ian Rush és Roger Hunt szerzett ennél több gólt az angol csapatban. Mohamed Salah múlt vasárnap az Anfielden a Brentford elleni 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen búcsúzott el a csapattól. A 33 éves egyiptomi játékos így nyilatkozott a megható búcsú után.
Sokat sírtam. Azt hiszem többet, mint eddig egész életemben. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet, még az edzőpályán is sírtam egy kicsit. Nem vagyok igazán érzelmes típus, bár lehet a médiában ezt nem igazán látjátok. Általában keménynek, agresszívnak tűnök, de belülről ezt most úgy élem meg, mint egy kisbaba. Fura dolog. Itt töltöttük a fiatalkorunkat, mindent megosztottunk egymással az elejétől a végéig. Álmodni sem mertünk arról, amink volt, de a klubért megcsináltuk. Visszahelyeztük oda, ahová tartozik. Ez az üzenetünk a játékosoknak az öltözőben. Nézzétek, a klub most mindenért küzd. A szurkolók nem fogadnak el ennél kevesebbet. Nem érdekli őket az eredmény, amíg izzadtok és a véreteket hagyjátok itt. Örökre szeretni fognak titeket, szóval ez az üzenetem nektek, srácok. Nem a tehetségről van szó, hanem mindenről. Ezért szeretik Robertsont vélhetően jobban, mint bárki más, mert ő mindent beladott a pályán. Nehéz elhagyni a Liverpoolt, de ilyen az élet. Tovább kell lépnünk.
A csapattal a 9 éves időszak alatt egyszer megnyerte a Bajnokok Ligáját, kétszer az Angol Bajnokságot és a Liga Kupát, egyszer-egyszer az FA Kupát, a Klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát is. Mindemellett 3 alkalommal nyerte el a játékosok által választott évjátékosa díjat is Angliában. Következzék a teljesség igénye nélkül néhány kiemelkedő teljesítménye, illetve momentuma az ott töltött időszak alatt. Mohamed Salah az AS Rómától 2017 júniusában érkezett a Liverpoolhoz, ahol már az első szezonjában 44 gólt szerzett. Salah nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2020-ban ismét Premier League-et nyerjen a csapat 30 év elteltével. Sikerességét szemléltető adat, hogy az akkori 23 gólja a második legalacsonyabb eredménye volt a liverpooli pályafutása során. A 2021-2022-es szezonban amellett, hogy a Premier League aranycipőjét elnyerte, megkapta első alkalommal a Playmaker díjat, amelyet a legtöbb gólpasszadó játékosnak ítélnek oda. A 2023-2024-es szezonban a csapat gólszerzői és gólpassz adói ranglistájának is az élén végzett. A 2024-2025-ös szezonban immár Arne Slot irányítása alatt Salah az egyik legnagyszerűbb egyéni szezont produkálta, 52 mérkőzésen 34 gólt lőtt és 23 gólpasszt osztott ki, a szezon végén pedig ismét magasba emelhette a Premier League trófeát. Idén pedig ő lett a Premier League rekordere az egy klubon belüli gólokban való részvételek számát tekintve, és az első afrikai játékos, aki elérte az 50 bajnokok ligája gólhatárt. Idén, március 24-én Salah ezekkel a szavakkal hozta nyilvánosságra, hogy távozik a vörösöktől. A távozás soha nem könnyű. Ti adtátok nekem életem legszebb időszakát, mindig is közétek tartozom. A futballtársadalom pedig ezekkel a szavakkal búcsúzott. A legnagyobb, a legjobbak legjobbja, király, legenda. Csapattársa Szoboszlai Dominik egy korábban adott interjújában pedig így beszélt a barátságukról. A valaha volt egyik legjobb játékos. Nem csupán a klubról, hanem az egész világról beszélek, s rendkívül szerencsés vagyok, hogy vele játszhatok, és a barátomnak tudhatom. Minden nap példát mutat nekünk, az új fiúknak, a régieknek, mindenkinek. Rajta keresztül láthatjuk, hogyan válhatunk egyszerre jobb futballistákká és jobb emberekké. Az egyik legjobb barátom a csapatban, sülve-főve együtt vagyunk, akár csak Kerkez Milossal, mi vagyunk a nagy hármas. Milos a kisöcsém, Mó pedig a bátyám. Az említett Brentford elleni utolsó mérkőzésen nem csak Salah, hanem Andy Robertson is elbúcsúzott a szurkolóktól. Gyenge Balázs a Nemzeti Sport munkatársa és a Nemzeti Sport Rádió Liverpooli tudósítója, aki jelen volt a mérkőzésen, így emlékezett vissza az ottani történésekre. Erdei Márk kérdezte.
Abszolút ünnepi volt a hangulat, már a felvezetésnél vagy a mérkőzés előtt érezni lehetett, hogy most függetlenül attól, hogy mennyire pocsék idényt futott a Liverpool, és milyen nehézségeken kellett átmenni a csapatnak. Alapvetően a klub történet egyik legfontosabb vagy legmeghatározóbb játékosát búcsúztatták, ugye Mohamed Salah, ahogy említetted. Erre még azért rátette egy lapáttal, hogy Andy Robertson is ugye közel egy évtizedig szolgálta a Merseyside vagy a Merseyparti csapatot, úgyhogy itt már a mérkőzés előtt gyakorlatilag az Anfield környékét kompletten elárasztották azok a relikviák, amiken ez a két játékos szerepelt, és azt mondom, hogy kétharmad, egyharmad arányban Mohamed Salah, illetve hát a mezeken is gyakorlatilag tökéletesen látszódott, hogy itt az egyiptomi búcsúztatására van felépítve ez a mérkőzés, mert ugyan volt matematikailag valamennyi sansz arra, hogy a Liverpool ne érjen oda a Bajnokok Ligáját jelentő ötödik helyre, de az olyan minimális volt, hogy alapvetően a szurkolók ezt szerintem, legalábbis ott a helyszínen azt érzékeltem, hogy nem is igazán veszik számításba, tehát olyan kataklizmának kellett volna bekövetkeznie, nem csak a Bournemouth győzelme kellett volna, hogy óriási legyen a Nottingham Forest ellen, hanem a Liverpoolnak is úgy kellett volna összezuhannia ezzel egy időben, ami gyakorlatilag még ennek a pocsék idénynek a fényében is, vagy tükrében is nonsensnek tűnt. Tehát azt mondom, hogy ünnepi volt a hangulat.
Azért mégiscsak egy kiváló játékosról van szó. A Liverpool ugye kétszeres angol bajnok, FA-t kupát nyert, angol liga kupát is kétszer megnyerte, ugye 19-ben a BL-t is elhódították, abból, vagyis hát annak a következményeként UEFA Superkupa győztesek, valamint klubvilágbajnokok lettek, és háromszor pedig az év labdarúgójának is megválasztották Angliában a Liverpool mezben. Tehát azért ennek a fényében azért mégiscsak egy Liverpool legendáról beszélhetünk.
Sőt, tehát itt teljesen egyértelműen egyébként ez volt a helyzet, tehát amit mondtam itt már az elején, hogy úgy nézett ki az Anfield a mérkőzés előtt, mintha Mohamed Salah lenne maga a klub. Tehát lehetett kapni Liverpool sálat, meg Liverpool Brentford sálat, tudod, amikor ugye a két csapatnak van írva a sálnak az egyik meg a másik oldalára, tehát természetesen ezek voltak, de úgy eltörpültek, mert ugye elvesztek a Salah relikviák között. Tehát ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az Anfield, meg egyébként a szurkolók az idénynek a fényében sem mondtak le arról, hogy ikonként tiszteljék Salah. Tehát egyértelműen hősüknek tekintik. Már csak azért is, amit itt felsoroltál, és akkor arról arról a rengeteg odaadó és tényleg mindent a csapatért feláldozó munkamorát is ki kell emelni, mert egyébként az egy legendás státusz beemelte Mohamed Salah, hogy rendszeresen az elsők között jelen meg minden egyes alkalommal az edzéseken, ami ugye nincs feltétlen az átlag, még az átlag szurkolónak sem feltétlen a szem előtt, nem hogy a Liverpoolt kevésbé követő futball szeretők szem előtt. Tehát itt van egy olyan morális plusz Salah oldalán, ami az elkötelezettséget illeti, ami már önmagában egy legendává emeli. Na most, hogyha erre egy ilyen eredménysor rájön, aminek persze a komplett csapat a megalkotója, de ő az egyik legfontosabb mozgatórugó, akkor teljesen érthető. Na most csak, hogy így megvilágítsam vagy rávilágítsak még arra, hogy miként fogadták Salahot, meg hogy miként kezelték Salahot a meccsen. A mérkőzést megelőzően a játékosokat pozíciók szerint szokta bemondani a hangos bemondó most. Annyiban tett kivételt, hogy utolsó előttinek Andrew Robertson mondta be, utolsóként meg Mohamed Salah. Gyakorlatilag felrobbant a stadion mind a két esetben. Gyakorlatilag nem is a Liverpoolnak szurkoltak a szurkolók, hanem majdhogy nem végig, vagy Robertsont, de még inkább, mint a relikviáknál kétharmad, egyharmad arányban Salahot éltették. Majd amikor lecserélték Salahot, és ugye említettem, hogy a világ legrövid, vagy leghosszabb cseréje volt mind a kettő, hát mindenki, de tényleg a komplett stadion percekig énekelte a Salahnak szóló végtelenített dalokat. hát, és amikor leült a kispadra, akkor is folytatták. Majd a mérkőzés után, amikor lefújták, akkor úgy Szala is, meg Robertson is úgy magától megtapsolta a közönséget. Máskor, mondjuk úgy 5 perccel lefújás előtt már elkezdenek szivárogni a szurkolók hazafelé, nehogy dugóba kerüljenek. Most senki nem mozdult el a helyéről. De tényleg, senki. Majd, miután megvolt ez a tiszteletkör, még mindig bemondta hangosan, hogy mindig nem menj, ne tessék elmenni, mert még lesz egy megemlékezés, és akkor meg fölállt díszsorfalba nem csak a Liverpool csapata, hanem a Liverpool komplett vezetősége, tehát vezérigazgatóstól, sportigazgatóstól, ott volt Kenny Dalglish, Ian Rush, tehát korábbi legendák, és megint megünnepeltették őket, már Robertsont és Salahot, és ugyan lement ez a fiesta, mert ez egy, mert ugye ott azért van még egyéb média kötelességek, interjút kell adni mi egymás. Nem tudták befejezni, tehát nem lehetett letessékelni ezt a két játékos, de főleg Salahot a gyepről. Ott nem mondom, hogy zokogott, de majdnem. Tehát ott törölgette a könnyeit, és nem bírt elszakadni az Anfield-től. De a szurkolók sem. Tehát ott volt nagyjából, hogyha most a Brentfordi szurkolókat leveszem, akkor is közel 60 ezer ember fél órával a mérkőzés vége után a lelátón, vagy a lelátókon.
Elbert Gábor sportkócs és Simon Zoltán a hétfői foci órában szót ejtettek Mo Salah búcsújáról is. Elbert Gábor arról is beszélt Krejsz Bálintnak, hogy mekkora űrt hagy maga után Salah, és milyen hatással lesz az öltözőre az egyiptomi távozása.
Az, hogy változik, az nem kérdés, itt az a kérdés, hogy kit vagy kiket hoznak a helyére, hogy például azok a fiatalok, akik ebben a szezonban megmutatták azt a saját utánpótlásból, hogy akár helyük lehet ebben a csapatban, azok kapnak elég teret. Ki megy még el? Azok a játékosok, akik meghatározó játékosai a Liverpoolnak, de már élnék a gyanúperre, hogy túl vannak pályafutású csúcsán, mondjuk Van Dijk. Hogy ott hátul mit tudnak kezdeni, tehát hogy tudnak-e hozni olyan védőt, aki egyből bevethető, vagy ott elkezd és fölépül. Andy Robertson a másik, akit elbúcsúztattak, aki megint csak megkockáztatnám, hogy egy erősen közepes balhátvéd volt, amikor elkezdett a Liverpoolban játszani, és aztán Alexander Arnolddal sorra döntötték a csúcsokat, például az asszisztokban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott nagyon komoly átalakítást kell csinálni Liverpoolban, hogy a következő szezonban legyen esélye arra, hogy bármilyen trófeát nyerjenek. Nagyon nehéz lesz, mert nem néz ki jól morálisan a pályán ez a csapat, nem néz ki egységesnek, miközben a Liverpoolnak mindig az volt az ereje. Még a 70-es évek vége, 80-as évek elején, amikor a Beckett nyertek sorra, akkor is, hogy helyben kinövő sztárok vannak, és egyébként nagyon erős csapategység. Salah nagyon jól megtestesíti egyébként azt a karaktert, ami a Liverpoolnak az igazi énjét mutatja meg, tehát hogy oda igazolsz valakit, aki jó focista, és aztán Liverpoolban pedig világsztárrá, istenné, nem tudom mivé növi ki magát. Én azt gondolom, hogy Salah pont ez volt, és ő bármit csinálhatott, a közönség mindig megvédte. És azért, aki látta ezt az utolsó mérkőzést, megkapta a lehetőséget arra, hogy lecseréljék és megünnepelje a közönség, de azért az nehéz volt neki is sírás nélkül elselni, amikor fölláll a Liverpool stadion és az ő nevét skandálják. Azt gondolom, hogy egyébként Jürgen Klopp kapta ebből a legtöbbet, amikor ő ott hagyta a klubot, de hogy ez óriási dolog volt, talán az egész szezonban a legszebb pillanat. Egyszer volt már ilyen, amikor összeakaszkodott Arne Slotter, és akkor nem játszott egy meccsen, kihagyta a keretből, majd a következőn ott volt, és ott a közönség állást foglalt. Tehát, hogy ő hiányozni fog. Egy olyan karakter a Liverpool futballklubjának az elmúlt hosszú-hosszú éveinek, aki meghatározta ezt a csapatot, és nem tudom, hogy mennyi idő lesz az, amíg nélküle ez a csapat működni tud, és hogy ő egyébként az öltözőben, azt innen nem tudjuk, hogy milyen szerepet töltött be, de hogy volt neki hatása, az egészen biztos.
Nagy Antal át tudja érezni, hogy mit élhetett meg Salah a búcsú során, hiszen a korábbi válogatott labdarúgó, a Honvéd oszlopos tagja, 1976 és 1986 között volt a kispestiek játékosa, ő így nyilatkozott Mohamed Salah kapcsán.
Hát én azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy nekünk azért lesz könnyebb, ha remélem, vagy 20 év múlva meghalnunk, mert egyszer mi már a pályán meghalunk. Tehát amikor elkezdi az ember, amikor fiatal, amikor álmokkal van tele, akkor el sem tudja képzelni, hogy gyakorlatilag nagyjából az élete közepén valami egyszerűen elmúlik. Nem lesz többé futball az ő életében sem. Hát valószínű, hogy most még lesz azért néhány évig levezetítottamot, de ez a nagy sorozat megszakad, ez a nagy sorozat már csak, ahogy szokták mondani, a történelemkönyvben marad meg, elmaradnak a mindennapos programok, az edzések, a meccsekre való készülések. Tehát az ember lelkében ez egy olyan, hát mondhatjuk azt, hogy fájdalom, amit elég nehéz feldolgozni, és hát nem véletlen az, hogy ilyenkor elég könnyesek ezek a búcsuk, és az ember, ha egy kicsit belegondol, akkor jogosak is ezek a könnyek. Hát az, hogy nem is a saját országában, hanem Angliában és a Liverpoolban csinált egy ilyen karriert, az még különösen, hogy mondja, fölnagyítja ezeket az élményeket. Úgyhogy én át tudom érezni azt, amit most ő érez, és én azt mondom, hogy valami fantasztikus dolog, amit ő végigjátszott. Tehát az, hogy ennyi gólt rúgjon ilyen sorozatban, ennyi mérkőzésen, ez valami tényleg világra szóló esemény volt.
Nagy Antal szerint Mo Salahnak nem csak a pályán mutatott teljesítménye, hanem emberi viselkedése is példaértékű mindenki számára.
Azon túl, hogy mekkora a szakmai tudása, azért az ember kiszúrja a viselkedéséből, hogy ő nem egy hisztis, nem egy balhés, nem egy őjöngő ember. Ő, ahogy szokták mondani, csak teszi a dolgát, de van borzasztóan magas szinten. És én, ahogy láttam, a Dominikkal ő nagyon jól megtalálta az összhangot. Tehát számomra azért is szimpatikus, mert az ottani villanásokból, a gólok utáni pacsikból, tekintetekből nekem úgy tűnt, hogy a kezdetektől kezdve elismerte a Dominik teljesítményét. És az, hogy a csapatnak az egyik legnagyobb ikonja ilyenkor fiatalon mellé áll egy magyar játékosnak, a számomra különösen szimpatikus volt.
Az első hét Liverpooli évében Jürgen Klopp volt Salah edzője. A német szakember így nyilatkozott Mo Salahval való kapcsolatáról. Nem mondom, hogy könnyű volt vele a közös munka, de nehéz esetnek sem tartom. Csak akkor voltak problémák vele, ha nem játszott vagy lecseréltem. Sosem akar leállni, ilyen a felfogása. Folyamatosan fejlődött. Minden nyári szünet után egy új képességgel tért vissza. Jó hatással voltunk egymásra, sokat kihoztunk a másikból. Örökre összekötött bennünket az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeáját. A bajnokság egyik legnagyobbjaként fognak rá emlékezni. Az idei szezonban Mo Salah a közösségi médiában is kifakadt, hogy nem kap elég szerepet, Arne Slot vezetőedző nem ad neki elég lehetőséget. Mo Salah e fajta hozzáállásáról és viselkedéséről is megosztotta gondolatait Nagy Antal.
Erre csak egy dolgot mondanék, hogy ebből is látszik a mentalitása, hogy mindig a pályán akart lenni, és mindig jót akart teljesíteni, de ne felejtsük el, hogy ő már tavaly is, talán már tavaly előtt is úgy készülődött arra, hogy a Liverpoolból egy könnyebb csapatba megy, ahol alacsonyabb a színvonal és biztosabb a helye, de mégis mindig maradt és még bajnok akart lenni, és egyebek. Tehát én ezt nem csodálom, hogy ő már az elmúlt időszakban néha-néha kimaradt, vagy morgott, vagy sérülés jött közbe. Tehát sok minden befolyásolja az ember karrierét, de innen is látszik, hogy tavaly, amikor megnyertik a bajnokságot, nem maradt kérdés az, hogy marad-e vagy nem, hanem ő még tovább akart menni. Úgyhogy egy szenzációs mentalitása van ennek a srácnak. Az, hogy az edzők hogyan fegyelmezik őt, valószínű, hogy az edzők is kiszúrták, hogy nála a legnagyobb büntetés az, ha nincs pályán. És valószínű, hogy ennek lett az a végeredménye, hogy egy picit morgott, egy picit fájt neki, meg aki már ekkora teljesítményt letesz az asztalra, az elvárja, hogy egy-egy apróbb, nagyobb problémánál mellé álljon az edző, de hát ez egy olyan profi világ, hogy itt, ahogy szokták mondani, nincs pardon, úgyhogy ezért is lehetett az, hogy néha úgy érezte, hogy őt nem segíti az edző, de hát azt hiszem, hogy a pályán töltött idő, a rugott gólok és a címek, azok őt igazolták.
Azt egyelőre még nem tudjuk, hogy hol írja tovább fényes pályafutását Mohamed Salah, viszont a hamarosan kezdődő világbajnokságon csapatkapitányként vezeti majd ki az egyiptomi válogatottat. Salah eddig a nemzeti csapatban 115 mérkőzésen 67 gólt szerzett. A G csoportban Belgium, Irán és Új-Zéland szerepel még az egyiptomiak mellett. Nagy Antal arról is megosztotta gondolatait, hogy egy ilyen csoportban milyen erőt képvisel az egyiptomi válogatott, és mire lehet képes a világbajnokságon.
Már az előző években is láttuk, hogy azért az egyiptomi válogatott gyakorlatilag ő köré épül, és azért nem a VB esélyes csapatok közé sorolandó, viszont tudni kell, hogy akinek ilyen csapatkapitány van, és aki sorozatban kint van a világbajnokságon, annak a csapatnak mindig vannak álmai, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy ők minél több meccset akarnak nyerni. Ha már ilyen világsztár a csapatkapitányuk, akkor felnőni mellé, és jól szerepelni. Tehát ez a jól szereplés közel sem azt jelenti, hogy a döntőnél alább ne adnák. Úgyhogy én ezután még nagyobb szimpátiával nézem az egyiptomi csapatot. Csoportból adott továbbjutás az azért is nyitott mindenki számára, mert ha nem követnek el egy nagy hibát, és mondjuk valamelyik nagy félváról veszi valamelyik mérkőzést, akkor bármi lehet. Tehát a világbajnokságnak az a lényeg, hogy sokszor ugye valaki nagyon jó a kezdés, megnyeri az első két meccset, akkor utána pihentetnek néhány játékost, egyebeket, és akkor már az akkori ellenfeleknek kinyílnak a kapuk, és lehetőség nyílik arra, hogy győzzenek és továbbjussanak. Hát ez már szerintem majd az ottani mérkőzések után, az első két mérkőzés után lehet látni, hogy ki, hogy áll a következő ellenfélhez, tehát ezt előre megjósolni nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy amennyire lehet szurkoljunk Egyiptomnak is, de hát azért általában ezek a nagy csapatok megcsinálják a továbbjutást.
Somogyi Zsófia összeállítását hallották. Maradunk a labdarúgásnál. Holnap este 9 órától rendezik a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia Liga döntőjét. A tavalyi fináléhoz hasonlóan ezúttal is spanyol-angol párharcban dől el a trófea sorsa. A Rayo Vallecano és a Crystal Palace mérkőzik meg a lipcsei döntőben. Regős László Pál összeállítása következik.
Egy angol csapat már a csúcsra ért idén. Mennyi fogja követni? Jön a második európai kupa döntő. Crystal Palace Rayo Vallecano a Konferencia Ligában. A három európai klubsorozat döntőjének mindegyikébe bejutott egy angol csapat. Az Európa Ligát meg is nyerte az Aston Villa. Hátra van még a Palace a Konferencia Ligában és az Arsenal a budapesti BL döntőben. Ma este a két londoni együttes közül a Crystal Palace fog pályára lépni Lipcsében. Az 1905-ben alapított londoni együttes története legszebb éveiben jár. 2025 előtt két FA Kupa ezüstéren volt a klub legnagyobb sikere, emellett az angol másodosztályban kétszer bajnoki címet is szerzett az együttes. 2025-ben viszont megtört a jég. Oliver Glasner irányításával a Wembleyben 1-0-ra legyőzte a Manchester City-t a Palace, ezzel megnyerte története első igazán komoly trófeáját, az FA Kupát. Ezt követte az angol szuperkupa, azaz a Community Shield, amelyet tavaly augusztusban hódított el a csapat a Liverpool ellen. Kupagyőzelmükkel a londoniak kiléphettek az európai porondra, a konferencia liga playoff körében kezdték szereplésüket. 1-0-ás összesítéssel búcsúztatták is a norvég Fredrikstad csapatát. A liga szakaszban 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella 10. helyén zárt a Palace, amelyre így 4 párharc várt a döntőig. Sorrendben a bosnyák Zrinjski Mostar, a ciprusi AEK Larnaka, az olasz Fiorentina és az ukrán Shakhtar Donetsk esett áldozatul a Crystal Palace menetelésének. Jöhet a döntő, a klub történetének első nemzetközi kupa döntője. A menedzser Oliver Glasner, aki utoljára ül a londoniak kispadján, nyert már európai trófeát. 2022-ben a Frankfurtot az Európa Ligában vezette csúcsra. Glasner elsősorban Ismaila Sarr góljaira számíthat. A szenegáli támadó 9 góllal az egész sorozat góllövő listájának élén áll. Kérdés ugyanakkor, hogy számíthat-e az osztrák szakember két alapemberére, Chris Richardsra és Eden Wartonra. A Crystal Palace menedzsere minden esetre bizakodó játékosaival kapcsolatban. Emellett Oliver Glasner a május elején sikerre megvívott elődöntőt követően nagyon büszkén nyilatkozott csapatáról.
Electric, I would say, yeah. Fantastic atmosphere.
Elképesztő, fantasztikus hangulatban játszottunk. Nagyszerű este volt a Selhurst Parkban. Egy nagyszerű európai este, természetesen a megfelelő eredménnyel és hatalmas teljesítménnyel. Óriási gratuláció és elismerés jár a játékosoknak, mert azt hiszem, mindenki láthatta, milyen jó a Shakhtar. De az elkötelezettség, az erőfeszítés, a fegyelem, a fegyelmezett munka kivételes volt. Ahogy az is, hogy mindig hittünk abban, hogy helyzeteket fogunk kialakítani, és gólokat fogunk szerezni. Számomra a második gól volt talán a döntő, ha valakinek szüksége volt egy utolsó bizonyítékra a csapat jelleméről. Senki sem panaszkodott a negyedik játékvezetőnek, hogy a bíró nem sípolt szabálytalanságot. Azt hiszem, Jeremy Pinóval szemben szabálytalankodtak, de folytattuk a játékot. Cheikh Doucouré-val szemben is, de akkor is folytattuk a játékot. Ugyanezt történt Tyrick Mitchell-lel, és ő is folytatta. És végül megkaptuk a jutalmat, ami Sarr gólja volt. Szóval igen, hatalmas teljesítmény volt egy fantasztikus európai este.
10, definitely, and I told the players today.
10-es, határozottan, 10-es skálán 10-es. Ennyire vagyok büszke a játékosaimra. Ma a meccs előtt mutattunk meg nekik 3 részletet az első mérkőzésről, amelyek bemutatták, hogyan működik ez a csapat, hogyan védekeznek együtt, milyen mentalitással. Ahogy ma is sok hasonló pillanatot látunk a 3 középhátvéddel és Dean Hendersonnal, aki egy sikeres védekezést követően együtt ölelkezett a többiekkel, együtt ünnepeltek. Ez büszkeséggel tölt el. Ha megvan bennünk ez a szellem, ez az elkötelezettség, és ha támogatjuk egymást, akkor az a futball. Igen, a mai meccsen sok hibát lehetett találni mindkét oldalon, de az, hogy mindig ott vagyunk egymásnak, a szurkolóinkkal együtt, ez büszkévé tesz. Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek ennek az utazásnak.
Nagyszerű utazás áll a Rayo Vallecano mögött is. Az 1924-ben alapított madridi együttes még a Palace-nál is szegényesebb vitrinnel rendelkezik. Kupa győzelme, sőt, kupa döntője sem volt még. 2018-as másodosztályú bajnoki címe az eddigi legnagyobb sikere a Rayónak. Szerda este viszont megszerezheti első nemzetközi trófeáját.
Vallecano siempre que juega derrota valentía, coraje y nobleza. En todos los partidos al corazón y el pecho ambicionando ser el mejor.
El triunfo de la mano nadie puede arrebatar.
sigue la hinchada y no le importa dónde. Y unánime pregona su alegre voz, el radio tiene temple de campeón. El triunfo de la mano nadie puede arrebatar, al Rayo Vallecano cuando sale a volear. El Rayo Vallecano del jugar a plenitud, el Rayo Vallecano en fuerza y juventud. ¡A la vi! ¡A la va! ¡El Rayo Vallecano! ¡Ra, ra, ra!
A Rayo Vallecano a 2000-2001-es UEFA kupa kiírásban a negyed döntőig jutott. 25 évvel később, második európai kupa szereplése során pedig már a döntőig menetelt a madridi klub. A tavalyi bajnokságban elért 8. helyének köszönhetően a Rayo is a playoff körben indulhatott a konferencia ligában. Ott magabiztosan kettős győzelemmel búcsúztatta a fehér orosz Neman Grodnót, a liga szakaszban pedig 4 győzelem mellett egy döntetlen és egy vereség volt a madridiak mérlege, ezzel a tabella 5. helyén zártak. Az egyenes kieséses szakaszban előbb a török Samsun Sport, majd a görög Alcatént is egy góllal múlta felül a Rayo Vallecano, hogy aztán az elődöntőben a francia Strasbourgot 2-1-0-ra győzze le, és bejusson ezzel a lipcsei döntőbe. Iñigo Pérez irányításával a csapatnak nincs olyan gólgyárosa, mint a túloldalon Ismail Assar. Ellenben többen is kiveszik a részüket a gólszerzésből. Alemão-nak 4, Álvaro Garcia-nak és Isi Palazzonnak 3-3 gól áll a neve mellett. Garcia az elmúlt hónapban sérüléssel bajlódott, de a La Liga utolsó fordulójára visszatért a csapatba. Hiányzója ugyanakkor lesz a Rayónak. A marokkói Ilias Ahomach épp a Strasbourg elleni elődöntőben sérült meg. A franciák elleni sikerrel megvívott elődöntőt követően Iñigo Pérez egyébként érzelmes nyilatkozatot adott.
Hiszek az álmokban. Mindenkinek joga van fiatal korától kezdve álmodozni és elképzelni olyan jövőbeli forgatókönyveket, amelyek boldogsággal töltik el. Ma ez a forgatókönyv, ez a kontextus valóra vált, és nagyon élvezzük ezt a pillanatot. Ami a legboldogabbá tesz, és mellette meg is nyugtat, az az, hogy látom a szurkolókat, akik itt voltak és akik otthon vannak, hogy szenvedélyesen, örömmel szurkolnak, és olyan emlékeket szereznek, amelyek mindegyikük számára biztosan a legfontosabbak közé tartoznak. A csapaton belül is nagy az öröm, amikor egy olyan ember, mint Miguel, elérzékenyül a lefújás pillanatában, azt tudatos az emberben, hogy milyen nagyszerű is ez a pillanat valójában. Annak ellenére, hogy az elmúlt 4 évben ezeket az érzelmeket már megélte. Szóval ez a győzelem nekik szól, Miguelnek, a stábnak, azoknak az embereknek, akik már oly sok éve itt vannak, és a Rayo szurkolóinak. Ők az okai annak, hogy folytatjuk, és ahogy korábban mondtam, nem akartam megállni, amíg ezt el nem érjük. Különösen szeretem az emlékezést, az agy tanulmányozását, az emberek viselkedésének megértését, és az ehhez hasonló dolgokat. És mindig is úgy gondoltam, hogy amikor majd eltelik sok év, és alig marad energiád új élmények szerzésére, akkor az emlékeidből fogsz élni. Ezért vagyok megszállottja annak, hogy a Rayo Vallecano hűséges és rendíthetetlen szurkolói, nos, nem fogom azt mondani, hogy ez a pillanat lesz a legszebb emlékük, de amikor majd eljön az idő, legalábbis remélhetőleg eljön, remélem, hogy visszatekintenek, és a Németországban játszandó döntőt az egyik legfontosabb emléküknek tekintik majd. A mérkőzés, vagy inkább az egész párharc nyugalmat adott nekünk, stabilitást adott, tükrözte azt a szintet, amellyel ezek a játékosok a verseny legfontosabb részében, az elődöntőben rendelkeznek, ahol látod a lehetőséget, hogy döntőben játszhass, nagyon közel van a cél, de ott van a Strasbourg előtted, és láttuk, milyen szintet képviseltek. Amióta a Rayo edzője vagyok, elmondhatom, hogy ezek voltak a legjobb pillanatok minden értelemben. Védekezésben, támadásban, érzelmileg is, különösen a kontextust, a légkört és a kritikus pillanatot tekintve, amelyben teljesítenünk kellett. Ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezeket a játékosokat edzhettem.
Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti, idén a Crystal Palace a 15., a Rayo Vallecano pedig 8. helyen végzett a hazai pontvadászatában. A fináléban viszont nem ez dönt. Na nem is a tapasztalat, hiszen ahogy hallhatták, egyik csapat sem szerepelt korábban európai kupadöntőben, sőt, Németországban sem léptek még pályára tétmérkőzésen. Szerda este Lipcsében viszont valamelyiküknek sikerül a csúcsra érnie. Crystal Palace, Rayo Vallecano, konferencialiga döntő, szerda este 9 órától. A Róma, a West Ham United, az Olympiakos és a Chelsea után vajon melyik együttes lesz az 5., amely megnyeri a 3. számú európai kupa sorozatot?
Itt a Nemzeti Sportrádió, a mikrofonnál Szegő Tibor. A magyar sport, különösen a látványsportágak úgynevezett ex-lex állapotot élnek, hiszen nincs még döntés arról, hogy ki közvetíti majd a mérkőzéseket, mondjuk a labdarúgó Fizligát, vagy a női kézilabda KNTH ligát, és arról sincs még megállapodás, hogy lesznek-e majd tipmix hirdetések, és az ebből befolyó pénzek eljutnak-e a klubokhoz. Kezdődik az átigazolási időszak, és így viszonylag nehéz helyzetbe kerülhetnek bizonyos egyesületek, hiszen két olyan láb is bizonytalan, amely a költségvetésükben nagy százalékkal van jelen. A telefonnál Dénes Ferenc sportközgazdász. Ilyenkor mi a teendő?
Stratégiát, ABC forgatókönyveket kell kialakítani, annak függvényében, hogy milyen környezeti változások várhatóak. Nyilván ezt teszik most a nagy klubok vezetői, de minél tovább húzódik ez a bizonyos döntés képtelenség, vagy nincs döntés, addig akkor mindig a legrosszabb verzióra kell készülni. Szerintem ez történik most is. Nyilván a kormányzat azért küld jelzéseket a sportszféra felé informális formában. Most már van államtitkár is, azért az államtitkárságnak a munkatársai, felkészült emberek nyilván beszélnek mindenkivel, aki őket felhívja. Tehát valamilyen típusú információk azért áramlanak a sportszférában, de döntések nincsenek. Mondom, ennek függvényében alakítják, tehát a várható új helyzethez alkalmazkodva alakítják ki a sportszervezetek a stratégiájukat.
Hajnal Tamás, a Fradi focistájának sportigazgatója már jelezte, hogy később fognak majd bejelentések jönni arról, hogy kiket igazol majd a csapat. Aztán lehet, hogy arról is jön egy bejelentés, hogy már nem Hajnal Tamás igazolja majd ezeket a játékosokat. De ugyanakkor Pósfai Gábor belügyminiszter már az általad is említett egyik ilyen informális jelzésben már elmondta, kiposztolta, hogy még semmiféle határozat nem született. Tehát olyan válság értekezleteket összehívni, amelyen esetleg maximálni kell bizonyos játékosok, edzők fizetését, talán még korai?
Egyáltalán nem korai. Mindenféle forgatókönyvet szerint dolgoznak, és hát szerintem akkor dolgoznak, vagy akkor gondolkodnak helyesen, ha a legrosszabb kimenetre gondolnak, mert hogy ha jobb verzió van, akkor tényleg jobb a helyzet. Arra kell készülni, hogy esetleg csökkennek a támogatások, vagy hosszú hónapokig nem lesz, esetleg átütemezni a fizetéseket, és azt mondani, hogy gyerekek, a legjobb esetben is csak ennyit tudunk fizetni, de ez is a maximum, és itt most nem akarom ezeket a párbeszédeket lejátszani, meg dramatizálni, de hát szerintem az történik most, hogy az emberek elkezdtek számolni, hogy a meglévő szerződések alapján, meg a megbecsült legrosszabb támogatási forgatókönyvek szerint mennyi pénzük lesz, és ahhoz akarják kiigazítani, vagy ahhoz igazítják a tervezett kiadásokat. Ha valóban ezt csinálják, akkor szerintem racionálisan cselekszeni.
Ugyanakkor te vagy az egyik legnagyobb harcos annak, hogy próbáljanak megélni a klubok a piacról, viszont hogyha rázúdul most a piacra mondjuk 24-26 labdarúgó klub, ki tudja hány kézi, kosár és röplabda klub, és még akár adott esetben a szövetségek is, akkor mi lehet annak a vége, ennek a szponzorszerzési akciónak a vége? Meg egyáltalán látsz-e olyan jeleket, hogy a klubok megkezdték ezeket a fajta tárgyalásokat?
Már nagyon régóta megkezdték volna, ha lehet volna kivel tárgyalni. Hát ugye az egyik válságjelként éltük meg az elmúlt években azt, hogy gyakorlatilag némi túlzása vagy dramatizálva azt lehet mondani, hogy a sportszponzorálási piac az megszűnt. Van egy-két nagy márka, és vételes kapcsolat, mint például a Ferencváros labdarúgó márka, egy jó, nekem kívülről úgy tűnik, hogy jól felépített, vannak valós szponzorai is, túl ezeken a központi költségvetési, vagy ahogy is mondjam, központi MLS bevételeken kívül, meg a központosított bevételeken kívül is a Ferencvároshoz valóságosan kötődő szponzorok, szerintem azok reálisak. Vagy lehet említeni a győri női kézilabda klubot, ahol szerintem szintén jól működő szponzori kapcsolatok vannak, tehát, de ezek ilyen egyedi kivételes kapcsolatok, hiszen nagyságrendileg a sportágok egészét tekintve, szövetségeket, sportszervezeteket tekintve a szponzorálási piac éppen a TAU rendszer miatt rendkívül visszafejlődött, ha egyáltalán volt is ilyen piac. Tehát ezt újra kell építeni, de ez nem csak azért van, mert a sportszervezők nem tettek ez irányba a lépéseket, hogy kérdezted, hanem azért is, mert a sportvállalatok nem láttak ebben megfelelő fantáziát. Igaz, az is igaz, hogy az állami támogatások rendszere elkényelmesítette a sportvezetőket. Ebből a szempontból jogos a kérdés, hogy most változik a helyzet. Szerintem igen. És most jön elő az a tudás, hogy van-e az a tudás, van-e az a készség, hogyha hogyan kell megszólítani a szponzorokat. Eltelt 16 év, és egészen másról szól szerintem ez a világ, mint 2010-ben, vagy 2010 előtt. Nagyon sok külföldi tulajdonos van a rendszerben, még megint olyanokról beszélek, akik nagyságrendi pénzt tudnak adni. De a lokális szponzorokat sem lehet már azzal megszólítani, hogy gyere Pista, kiteszlek ide a pálya szélére, adjál 3 forint 40 fillért. Ez azért már 2026-ban ez nem működik. Most válik el az, hogy van ez a tudás. Ha nincs, akkor pedig szánnak-e arra erőforrást a sportvállalatok, a sportszervezetek, hogy szakértőket, ügynökségeket keressenek meg, hogy ez ügyben segítsenek nekik. Hát, ahogy indult a beszélgetés, és ez érdemel teljes a bizonytalanság, de hát biztos, hogy ezt nem fogja megúszni a magyar sportszféra.
Lehet-e út az, amit a Zalaegerszeg, a Debrecen, illetve a Győri Eto követett, hogy külföldi tulajdonosok jelennek majd meg a magyar labdarúgásban, mert azért valljuk meg, hogy ha eltűnne minden pénz, tehát a közvetítési jog és a szerencsejáték pénz, akkor csak néhány egyesület tudná végigcsinálni a következő labdarúgó NB1-et.
Én ebben nem hiszek. Hát ezzel a fizetési, ezzel a bérszínvonalal persze nem lehet végigcsinálni. Nem kérlek, ne neves ki, meg a hallgatók se nevessenek ki. Össze lehet számolni, ha eladunk 1000 darab jegyet, 10 forintért, az 10.000 forint, van még 10.000 forint szponzori bevételünk, de rendben, akkor 20.000 forintot fogunk fizetni a játékosokra és a működési költségekre összesen. Általában az a hüveg, hogy szabály, mondjuk a 60-70% között fizetjük a játékos béreket, beleértve a szakmai stábot, 30%-ban megműködhetjük a klubot. Ha 30.000 forintot szerettünk össze, akkor meg abból működtetjük a klubot. Ja, hogy ez nem ugyanez a futball lesz, meg az összes külföldi azonnal elrepül erről az országról, ez igaz. De az nem igaz, hogy itt állami támogatások nélkül nem lehet futballt csinálni. Bajnokok ligája győztes csapatot nem lehet csinálni, nagyon komoly bevételek nélkül, de futballt lehet csinálni. Többfajta alternatívája van a magyar sportnak. Az egyik az valóban ez a multiklub modell, amely egyébként csak a labdarúgásban jelent meg, de ott aztán erőteljesen, tehát az elmúlt 2-3 évben tényleg Európában egy ilyen befektetési hullám megy végbe, és ennek a teremvidékén vagyunk mi. Igen, ez lehet egy túlélési forma azzal, amit látunk is Zalaegerszegen, hogy fél év alatt összeraktak egy nézhető, élvezhető futballt, már amit megint hozzákezdett magyar szinten, de én ezt szeretem, ezt a magyar szintet, jó volt nézni, és akkor a edzőt viszik tovább, a játékost viszik tovább, és akkor jövőre jön egy új csapat. Ez a multiklub modellnek a hátrány előnye, hogy véletlenszerűen itt lehet egy 16 éves Messi nevezetű gyerek, akit így Argentinából ide tesznek, akit utoljára, mit tudom, Albert Floriánál, vagy Bene Ferinél láttunk, és fél év múlva elmegy, de fél évig látsz egy Leo Messit Zalaegerszegen, csak most karikizom, meg kiérezem a helyzetet. A másik alternatív pedig az, hogy hát bizony megjelennek a félprofessionális csapatok a magyarán, hogy a játékosok egy része az hivatásos szerződést kap, a másik része pedig amatőr szerződést kap, és az avval a lehetőséggel a pályán lehet, megmutathatja magát, és hogyha tehetség, és akkor vagy ez a klub, vagy egy másik klub leigazolja, és akkor már valódi fizetést kap. Miért olyan lehetetlenség ez a modell egyáltalán? Tehát látunk már ilyeneket. A harmadik lehetőség az, amire várunk igazából, és már hosszú évek óta jósoljuk, szerintem ezt nem fogja megúszni az európai sport, hogy regionális bajnokságok legyenek labdarúgásban és máshol is, mert vannak erre kezdeményezések, és akkor azt mondod, hogy nem egy magyar piaccal számolsz, hanem mondjuk egy közép-európai piaccal, ez 70 milliós piaccal, amiben egyébként 4-5 magyar professzionális csapat fér be, és akkor az egész magyar sportstruktúra átalakul. Szóval az forrong a világ, forrong a magyar sport, de azt, hogy itt temetni kéne, hogy itt világvége van, azt nem hiszem és nem gondolom.
Zárásként még egy kérdés, eddig élt egy olyan kedvezmény a labdarúgóknak, hogy bizonyos összegig nem kellett, hogy adózzanak. Hogyha ehhez hozzányúl az új sportkormányzat, akkor nem jutunk el odáig, hogy kicsit kiürül a labdarúgó NB1, legalábbis a játékosok tekintetében.
Meg tényleg ilyen játszom azért, ezen miért tudul neki? Jönnek mások helyettük, a kevesebb pénzért. Gyengébb lesz a színvonal? Vagy igen, vagy nem. Mindenütt elmennek a jól fizetett, és tegyük fel, hogy jobban játszó játékosok, akkor attól még tud izgalmas lenni a magyar bajnokság, hasonló erőt képviselő, egyébként fiatal magyarokból, vagy ukránokból, vagy nem tudom, szerbekből, nem tudom, tehát fiatalokból, kevés fizetés, vagy kisebb fizetésből játszó fiatalok játszanak az NB1-ben, és az is tud izgalmas lenni, hogy egyébként játéktudásban milyen abban nem menjünk bele, mert például az MTK-nál a fiatalok kifejezetten jó focit játszottak, vagy én élveztem, amit játszottak, sok hibában, az 5 kiesési határán volt az MTK, de az MTK azt a modellt, amit csinál, és amit évek óta Lakor Sándor meghirdetett, hogy az akadémiára, Sándor Károly akadémiára épített csapattal próbál üzemelni, és a transferdélból a játékjog értékesítésekből szerezni plusz bevételt, és ezzel működtetni a csapatot. Szerintem ez egy értelmezhető modell, amennyire én ismerem, ez egy működőképes modell is. Tehát vannak lehetőségek, karáncsem az az egyetlen dimenzió van, hogyha a mostani kormány visszaveszi a támogatást, megszűnik, akkor megszűnik a magyar sport, a magyar futball. De hogy szűnik meg? Más lesz.
Dénes Ferenc, köszönjük szépen!
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
close, we're falling to the ground.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kézilabda.
A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez az nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madar a tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a felkészülési mérkőzésekre, csökkentik a felesleges politikai költéseket, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Folytatódik a napos idő néhol esővel. Ötvös Árin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Sőn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztossá, hogy a rivális vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt, a vecséssel szemben egy fordulóval az NB1 per B zárása előtt. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gál Fidalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Az 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság, amiért közétették a Tiszapártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A holnap megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából. A zsákmány azóta sem került elő. Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyereknapja alkalmából Budapesten. A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A MIPA-ban vasárnap zenés és táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat.
Közlekedés.
A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Város szerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Itt a Nemzeti Sportrádió és benne a Körkapcsolás. Jó estét kívánok! A Fonyódi Sport és Rendezvénycsarnok alig néhány éve nyitotta meg kapuit, de már most a Dél-Balatoni térség egyik fontos sport és közösségi központjává vált. A közel 1000 fő befogadására alkalmas multifunkcionális létesítmény nem csak a helyi sportegyesületek és iskolák mindennapjait szolgálja, hanem rangos hazai, de akár nemzetközi eseményeknek is otthont ad. A csarnok szerepéről, működéséről, a közelmúltban rendezett nemzetközi röplabdatornáról, valamint a jövőbeni tervekről Jó András beszélgetett Hargitay Gábor operatív igazgatóval.
Hát itt vagyunk egy nagyon impozáns csarnokban, aminek az átadás ideje minden igaz 2024 volt. Hogyan jött ez a terv, hogy szeretnétek Fonyódra is csarnokot építeni?
Én már csak ebbe a kivitelezés fázisában csöppentem bele 2024-ben, amikor megkértek arra, hogy vezessem ezt a gyönyörű létesítményt. Ezt az előző polgármester 2016-ban megálmodta, 2018-ban elkezdték építeni, és 2022-re sikerült a Niki Ese Taos pénzével együtt fölépíteni ezt a tényleg impozáns csarnokot.
Mi volt a fő cél egyébként ezzel a csarnokkal? Utánpótlás nevelés, vagy multifunkcionális sportcsarnoknak kiépítése, tehát többfajta koncert, akármi ilyesmi?
Erről nem nagyon tudok nyilatkozni, mert én pont egy ilyen nagyon rövid időszakban voltam, ott volt ilyen polgármester választás. Tehát a lényeg, amikor önkormányzati választások voltak, akkorra nyitották ki. Nyilván ez egy multifunkciós csarnoknak indult. A térségben egyébként nem igazából talán ilyen befogadó lélekszámú létesítményt van. Van Fonyódon egy másik sportcsarnok, ami egy 40 évvel ezelőtti mindenki által ismert Zákányi Kálmán sportcsarnok, ami most már mondjuk úgy, hogy nem funkcionál. Itt viszont hála Istennek mindig nagyon sok sportoló volt, nagyon sok sportot szerető gyerekszülő és politikus, és a jelenlegi polgármester is nagyon szereti és támogatja a sportot. Ezáltal itt nekem délelőtt 7 órától este 9-ig szinte mindig telt ház.
Akkor mondhatod, hogy nem túl sok ilyen csarnok van a környéken. Ez mennyire tekinthető akkor ilyen Dél-Balatoni sportközpontnak?
Hát ha NEK-át leszámítjuk, akkor teljes mértékben, mert a NEK a sportkomplexumával nem veszi föl a versenyt, de ezen kívül ez minden igényt kielégít.
Ha kinézünk az ablakon, akkor láthatunk egy nagyon szép kis piacnak az alapját. Miért volt ez a terv, az a célja itt az önkormányzatnak? Erről esetleg tudsz valamit, hogy miért ide a piac környékére szeretik volna? Álmodták meg ezt a sportcsarnokot?
Az én információim alapján ide egy egész sportlétesítményt próbáltak ide a bereknek a szélére. Itt volt jelenleg olyan hely, a piacot megpróbálják, még most is benne van a rendezési tervben, hogy elfordítani pont ide a hátunk mögött lévő területre, és akkor parkolóként tudna funkcionálni nekünk. Ez egy ilyen természetvédelmi terület, a focipályától kezdve teniszpályákat terveztek, tehát volt egy ilyen nagyon nagy terv, aztán ez volt az első lépcsőfok, ami ilyen szinten megvalósult belőle.
Ugye most, ha jól látjuk, és ez nem is fog változni, gondolom, hogy egy oldalt van lelátó, és alattunk ugye van mobil szerkezet is, mekkora befogadó képessége a csarnoknak?
Így becsukott állapotában 300 fő, aki le tud ülni, ha kinyitjuk, akkor 890 főre bővül sporteseményre, de hogyha koncert vagy egyéb, akkor 2-3 ezer ember simán befér.
Ez milyen minősítés kapott ez a csarnok egyébként? Ez mire képes? Tehát mondjuk, ha vegyük a kézilabdát, első osztályú mérkőzésre alkalmas a csarnok?
A kézilabdában másodosztály NB1-bére lett hitelesítve, de kevés együttműködéssel meg lehetne oldani az NB1-et is, csak miután itt megyei szintű csapat van kézilabdában, így csak az NB1-bére kértük, de pont az elmúlt hétvégén volt egy nemzetközi röplabda verseny, amire jöttek ők hitelesíteni, és azt mondták, hogy a nemzetközi versenyeken kívül az első osztályú röplabdára tökéletesen alkalmas. Kispályás foci, stb.
Mitől különleges ez a csarnok? Mi a technikai adott? A különlegessége?
Nem gondolnám, hogy különleges. Szerintem itt a humán erő, ami különleges benne, hogy mi beletesszük azt, hogy ez az épület ez ilyen legyen. Egy teljesen jól szuperáló, technikailag nagyon jó, érzed a hőmérsékletet, tehát egy nagyon jó konstrukcióban elkészült épület. Relatíve módon nem túl gazdaságos, mert nincs tele napelemmel, tehát van hova fejlődnünk még, de ami ebben a konstrukcióban benne van, azt szerintem tökéletes.
Miért volt fontos a mobil lelátó? Tehát nagyon sok csarnokot ugye már úgy húznak fel, hogy nagyjából a kapuk mögött is van, és esetleg a szembe lévő oldalon, ami most csak fal van, ott nincs, vagy ott van ülő lehetőség. Ennek anyagi okai voltak, hogy mobil lelátóval szerettétek volna megoldani, nem tudom, ebben mennyi látsz bele, láttál bele. Miért lehet ez?
Egyetlen nem láttam bele, mert amikor ezt megtervezték, én még a kézilabda szövetség keretein belül dolgoztam, tehát nem volt rálátásom. Viszont ha itt lenézel, akkor egy normál csarnoknak a mérete az kb. Ilyen 800-900 négyzetméter. Itt viszont 1200 négyzetméter küzdőtér van. Ez lehetőséget ad párhuzamban többféle sportnak az együttműködésére is. Nálunk van olyan délután, amikor a jobb felén floorball van, a bal felén tánc van, a bal negyedén még birkózás van. Tehát ezáltal jelentős mértékben megnöveltük a létesítménynek a kihasználhatóságát.
Tehát ebben sem tudsz nyilatkozni, azért megkérdezem mindenféleképpen, az átadás után volt a problémák, ugye leginkább a garanciális intézésekkel. Mennyire volt nehéz időszak ez?
Hát én pont amikor ide érkeztem 2024 májusában, akkor a komplett tetőszigetelést ki kellett cserélni, egy 40 millió forint.
Mert
hát azt úgy sikerült, hogy amikor itt eső van, szél van, azért ez egy elég szeles környék, itt a pályán 10 centi nagy magasságban állt a víz, mert mindenhol órán száján jött be az épületnek, tehát kompletten az egész tetőt le kellett cserélni, de azóta hála Istennek jól funkcionál.
Nem tartottatok attól, hogy a projekt így ennek okán negatív megítélést kap?
Biztos, hogy kapott is negatív megítélést, mert azért egy 2,5 milliárdos sportcsarnokról van szó, amit már azt gondolná az ember józan ésszel, hogy meg lehetne csinálni jól is. Hát ez itt nem sikerült első nekifutásból, de reméljük, hogy most azóta, hozzáteszem, hogy azóta, aki kijavította, ez már garanciálisan, és most tök jó üzemel.
Most már alapvetően egyébként akkor teljes kapacitással működik a csarnok.
Teljesen. Együttműködve, meg megfelelve a TAO törvényeknek, hogy a délelőtt a szomszédos középiskolai testnevelés órák vannak, tehát reggel 8-tól délután 1-ig, és 1-től meg a Fonyódi Sportegyesületek részére bérér, nagyon kedvezményes díjazásért kiadott időt töltik a sportolók.
Tehát ők azok, akik a legaktívabban használják a csarnokot.
Igen.
Ők a legaktívabbak. Inkább versenysport vagy tömegsport lett a helyszín?
Én azt gondolom, hogy ez csak tömegsport.
Csak tömegsport.
Tehát igen, ez a versenysport az nagyon nagy túlzás lenne azt mondani, hogy ez versenysport.
Nyáron, amikor inkább tele a Balaton, akkor más jellegű a kihasználtsága?
Igen, próbáltam most már a tavaly nyáron is viszonylag sok számú edzőtábort, pont azért, mert hogy ez egy önkormányzati finanszírozású történet, ezért elég kedvezményesen tudjuk adni az óradíjat, és ezért számos edzőtábornak adtunk helyszínt, akár tánc, akár kézilabda, akár küzdősportnak, mindenki megtalálja a számítását.
Ugye nemrég korábban említetted a röplabda eseményt, ami most volt. Ez milyen esemény volt egyébként pontosan?
A MEVZA, a Röplabda Szövetségnek egy ilyen közép-európai csapatoknak 5 csapatos férfi nemzetközi tornája volt. Itt volt Luxemburg, Ciprus, Horvátország, Ausztria és Magyarország. És most kezdték ezt a MEVZA tornát valamilyen szinten felemelni, és a férfi verseny sikerült nekünk megnyerni, a női verseny az Kecskeméten volt.
Mennyire nehéz egy ilyen eseményre pályázni, hogy megkapni egyáltalán? Miért választják fonyodott a szervezők, a szövetség?
Ez megint csak egy ilyen közös koprodukció a NECA-val, mert a NECA megszorult csarnokkal, mert ott, aki ismeri, azt tudja, hogy 3 csarnok van egybe, és ha egyet kiveszünk belőle, akkor ott a sok-sok kézilabdát szerető és tanuló gyereknek fölborul az edzésrendje, úgyhogy így egy nagyon jó együttműködés alakult ki a NECA és köztünk. Ők adták a szállást, mi adtuk a csarnokot, és hál' Istennek mindenki megelégedésére egy nagyon szuper rendezvény volt.
Egy ilyen torna milyen hatása van a helyi vendéglátásra, a turizmusra?
Én azt gondolom, hogy meglátszik, pláne holt szezonban, tehát amikor 5 országból érkeznek ide szurkolók, csapatok, játékosok, az minden szempontból pozitív hatással van a helyi turizmusra is.
És mennyire örülnek nekik, mert ugye lehetett hallani viszonyokat, hogy a Balatonnál épült MotoGP pályának a visszhangja nyilván nem túl jó, egyrészt ugye a zaj miatt, másrészt pedig ugye rengeteg ember van akkor.
Itt most én sokkal többre számítottam, pláne a pünkösdi időszakot, tehát a pünkösdi hétvégére csúcsosodott ki ez a rendezvény, és sajnos csak a magyar meccsekre töltöttük meg a sportcsarnokot. Nyilván az egyéb ciprus és a luxemburgi meccsen nem nagyon voltak kíváncsiak, de én azt gondolom, hogy ez összességében, ráadásul azt kell még rólunk tudni, hogy szerda-szombaton piacnap van, és akkor még nagyobb a felvevő piaca mind a mi létesítményünknek, mind a piacnak, és akkor ez egy ilyen oda-vissza kreál egy szerintem pozitív dolgot.
Tehát ez most volt a hétvégén, ez az esemény, és nyilván nem reggeltől tartott a röplabda torna, de hogy gondolom, a piac az egy nagy erővel dübörgött. Ezt hogy tudtátok, hogy tudjátok a dőből megoldani?
Mindig nagyon jó az együttműködésünk a piacnak a szervezőivel, tehát ezt mindig össze...
Mondjuk ez nekik is jó.
Abszolút. Igaz, a piacról ide csak pisilni járnak az emberek, nem pedig meccsre, vagy nem pedig sportolni, de mindenféleképpen jó ez. Együtt kell működni itt is, mert a piacot, aki látta és ismeri Fonyódot, azt látja, hogy a csarnok szinten körbe van véve árusokkal, de nagyon, nagyon jó volt az együttműködés, és hagytunk egy folyosót a játékosoknak, meg szerencsére van 4 másik bejárat, tehát be tudtuk hozni azokat, akik tényleg csak ide jöttek. A látogatókat meg szívesen fogadtuk.
Ha jók az értesüléseim, akkor strandkézilabdára is készültök majd, nem tudom, idén vagy jövőre, ezt hol kell elképzelni? Itt azért igyekeztem körülnézni, amikor megjöttem az autóval, én egyre nem tudom, nem látom.
Igen, próbálunk vissza térni, vagy inkább azt mondom, hogy azt is fölvenni a Fonyódnak a sportfóliójára. Szerintem itt van a Balaton déli partjának a legszebb strandja, ez a Panoráma strand, ami rendelkezik 2 szabályos méretű kézilabdapályával, és most az amatőr rendszerben meg az utánpótlás versenyt próbálunk szervezni. Reméljük, hogy azt is ilyen jó nagy érdeklődés fogja követni.
Sporton kívül milyen eseményeket szeretnétek majd még rendezni? Hogy néz ki a portfólió ebben az évben?
Én nagyon szeretnék kultúrát behozni, tehát koncerteket, akár esti, vagy éjszakai, mondjuk úgy, hogy diszkókat, mert egy viszonylag jó a lokációnk, tehát itt lehet hangosság, lehet szórakozás. Régen a Rock Balaton Fesztivál is itt ennek adott helyet, illetve az nem belül volt, hanem kívül, de mindenféleképpen szeretnék ilyen stand-up esteket, meg mindenféle kultúrával kapcsolatos dolgot is, hogy használjuk ki a létesítményünket.
Ugye arról beszéltük, hogy mobillelátókkal együtt mekkora befogadó képesség, de ha esetleg egy koncert esetén, akkor hány főre képes lenne képes a Fogyaldi Csarnok?
Én azt gondolom, hogy ha itt zenei koncert van, ahol még mondjuk az első sorban kis tánc vagy hasonló van, akkor egy 2-3 ezer ember be tud jönni. Hivatalosan a tűzoltóság által engedélyezve sporteseményre 1150 fő a hivatalos bent lévő, de az a küzdőtér nélkül. Tehát egy-egy ilyen speciális engedélyt meg kiadnak, hogyha egy nagyobb tankcsapda, most mondtam valami tankcsapda megjönne, biztos, hogy teltház lenne, és akkor 2-3 ezer ember beférne.
Mi lehet ebből 5-10 év múlva?
Remélem, hogy ez ugyanígy feltörekvően fog. Tehát, hogy én a kihasználtságát látom, tehát azt tudom riportolni, és az hál' Istennek fölfelé megy nagyon. Tehát az óraszámok, meg a bevételek, azok hál' Istennek fölfelé mennek. Hozzá kell tennem, hogy szigorúan önkormányzati költséggel rendelkezünk, tehát azért tudunk ilyen jó árakat adni, mert az önkormányzat 1000%-kal mögöttünk van.
Ugye többször is említetted a NEK-et, lehet esetleg az is terv, hogy egy utánpótlás központot építetek ki?
Nem gondolnám, hogy konkurálnunk kéne a NEK-nál.
Nem is arra gondoltam, persze.
Hanem próbálok, én a 2-3-szor már fölvettem a kapcsolatot a Mocsai Tamással, hogy hozzák ide az NB1-es mérkőzéseiket, mert ez egy olyan Ez a 890 fő, ez egy olyan lélekszám, amivel itt NB1-re jó hangulatot lehetne kialakítani. Nem kéne utazniuk akár Siófokra 40 kilométert, vagy 50-et, hanem csak 8-at. Tehát ide még a boglári emberek is átjönnének, szerintem. És remélem, hogy előbb-utóbb pozitív válaszban lesz részem.
Ugye most ezt az NB1-es meccset említetted, de ezen kívül mondjuk 5-10 éves távlatban milyen eseményt hoznál ide szívesen?
Egy koncertsorozatot, én kézilabda oldalról vagyok érintett, és ezáltal minél rangosabb válogatott mérkőzéseket, ilyen 4 nemzettornákat szeretnék utánpótlás szinten, és most a röplabda eseményen itt volt a röplabda szövetség elnöke, és ővele próbálunk egy közös megegyezéssel egy röplabda edzőközpontot kialakítani, miután azt mondta, hogy őnekik ez az egyetlen siralmuk, hogy a TAO-s időszak alatt nem sikerült egyetlen röplabda sportcsarnokot se kialakítani. Itt meg jön le jövő héten tőlük a műszaki kollégájuk, és fölmérjük pont a lelátó becsukott állapotával, hogyha elfér 2 pálya, akkor valószínűleg, hogy egy hosszú távú megállapodás is kinéz, hogy itt lesz egy röplabda szövetség által preferált edzőközpont.
Ez igen, ez nagyon jó hangzik. Mit jelent ma Fonyódnak ez a csarnok?
Ezt a fonyódiakat kéne megkérdezni, mert én nem fonyódi vagyok. Remélem, hogy büszkeséggel tölti el őket, ahogy én látom a közösségi médiában, meg a különböző helyeken. Egyelőre még csak ez, de próbálnám őket teljes mértékbe bevonni, hogy ezt magukénak érezzék. Nyilván azok a sportok, itt gondolok a táncra, mert hogy van egy sportegyesület, ez a Crystal Dance nevezetű brigád, ők 60 fonyódi gyereket mozgatnak, és ezáltal ha fonyódi mozog, akkor jön a nagymama, nagypapa, és akkor tud igazából. Tehát ez egy ilyen kicsit lokálpatrióta hely, ami tök jó. Próbálom tartalommal föltölteni, hogy tényleg minden eseményre megjöjjenek.
Ugye mondjuk, hogy nagyjából pont a közepére, végére estél bele az egésznek a projektnek a lényegébe. Milyen érzés neked, amikor meg tudjátok tölteni a csarnokot? A sajátodnak érzem, én ezt úgy látom.
Igen, és ez én úgy gondolom, hogy elég sok munkát teszek abba bele, hogy itt ilyen kihasználtság legyen, mert amit mondtam, hogy itt az emberi értéket, amit mi tudunk mögé tenni a technikának. De én nagyon szeretem, amikor teltházas lelátók vannak, amikor volt tavalyi év során egy 9 napos vívó esemény, utánpótlás verseny, de ugyanígy ezek a 2 napos táncok is most már a szomszédos, csak hogy ne csak sport legyen, hanem egy kiállítás van, egy ilyen húsház nevezetű élelmiszeripari nagyvállalat, és ő itt tartotta az éves partner találkozóját, tehát egyre tágabb az a spektrum, lehet még ezen kívül üzleti, ja most egy két, bocsánat, csak csapongok egy kicsit, de egy kézilabda szövetségnek az edzői tanfolyama lesz június 5-én, majd 400 edzővel, úgyhogy bővülünk.
Egy dolgot nem kérdeztem meg, hogy hány öltöző van itt a csarnokban?
Négy nagy öltözőnk van, ami nem szokványos, mert ilyen 50 négyzetméteres, 4 zuhanyzóval. Szerintem ez sokkal jobb állapotban van, mint általában egy ekkora csarnoknak az öltözői, és még van 2 el nem készült rész, itt a bal oldalon egy squash pályát terveztek annó, meg egy mászófalat, de hát arra már nem jutott forrás.
Az első osztály mérkőzéseket említetted, akkor azt hiszem van közvetítőállás itt pont fölöttünk, és akkor van esetleg VIP-páó is valahol, azt jól tudom, az pedig akkor ott van szemben.
Igen.
Akkor egészen készen állt ott tényleg arra, hogy...
Ide csak be kéne költöznie. Hozzáteszem megint magam mellett beszélve, a röplabdának jobban örülnénk, mert ez a mostani rendezvény után így néz ki a terem, ha itt van egy ilyen hétvégi 5 csapatos, akkor a vax az megöl mindent. Tehát ez a kézilabda szépsége is, meg csúnyasága is, hogy sokkal kíméletesebb a parkettával a röplabda sport.
Mi lesz most a következő esemény, amire majd készültök?
Hála Istennek, én azt gondolom, hogy most a nyárig, tehát eddig lementek a nagyobb rendezvények, most jön ez a kézilabdás találkozó, ami az edzőképzés, és utána már az edzőtáboroké a főszerep nyáron.
És ahogy az korábban Hargitai Gábor is említette, a hétvégén férfi röplabda nemzetközi tornát rendeztek itt a Fonyódi Sportcsarnokban. A Röplabda Szövetség elnökével, Vatai Gabriellával Irányi Zsolt beszélgetett.
Nagyon fiatal ez a magyar férfi röplabda válogatott, ráadásul a rutinos játékosok közül kisebb sérülés miatt Horváth Kristóf nincs itt, Pesti Marcell, tehát itt van Kristóf, csak ugye az utolsó meccsen már nem játszott, Pesti Marcell pedig esküvő miatt hiányzik, de majd az Európa Ligán itt lesz. Számodra milyen tanulságok vannak, és egyáltalán mennyire biztató ez a férfi röplabda válogatott?
Én azt gondolom, hogy amit láttunk itt az elmúlt pár napban, az mindenképpen bizalkodásra ad okot. A fiúk tényleg mindent megpróbálnak. Az is fontos, és hozzá kell tenni, hogy körülbelül 1 hete vannak együtt, tehát még nem volt nagyon idejük összeszokni, de látszik rajtuk az akarat. Abszolút egységes csapatképét mutatják, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a következő évek azok az övé itt lesznek, és el fogják tudni érni azt a célt, amit szeretnénk mi is, meg ők is.
Azt számoltam, hogy 2001 után 27 év telhet el, 2028-ban ott lehetnénk végre egy Európa-bajnokságon, ez a nagy álom, de emlékszünk, hogy a nők is 28 év szünet után jutottak ki a 2015-ös EB-re, tehát azóta sok minden változik. Mennyivel nehezebb vagy könnyebb, vagy mit jelent az, hogy nem lesznek EB-selejtezők majd 2028-ra, hanem ahogy itt a MEVZA-ban, úgy az Európa Liga meccseken is ranglista pontokat lehet szerezni, és majd ez alapján is lehet kijutni a 2028-as EB-re.
Így van, az Európai Szövetség tavaly megváltoztatta a lebonyolítási rendszert, amelynek az a lényege, hogy nem rendez külön EB-selejtezőt és külön Európa Ligát, hanem a kettőt egybe vonja, és akkor ez gyakorlatilag fogja azt eredményezni, hogy az ott terjedt eredmények alapján lehet kvalifikálni. Ahogy mi a kollégákkal ezt előzetesen mérlegeltük, hogy ez nekünk jó lesz, vagy nem lesz jó, azt állapítottuk meg, hogy ez a fajta lebonyolítás azoknak a csapatoknak tud kedvezni, akik az európai lista közepén vannak, tehát pont olyanok, mint mi. Ott viszont elképesztően nagy a verseny, ahhoz, hogy ott azokon a középhelyezéseken a kvalifikációt megcsípjük, de látva a mostani játékot, meg az előttünk álló 2 évet, mert ugye 2 év van arra, hogy ezt a kvalifikációt ezt elérjük.
Majd ugye az idei, a 2026-os és a jövő évi 27-es Európa Liga mérkőzéseket.
Így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút jó lehetőség arra, hogy a fiúk elérjék ezt a célt. Ha idén még csak mondjuk úgy, hogy rutint szereznek, és aztán jövőre tényleg úgy mennek neki, hogy na, akkor már saját magukban is bíznak, akkor nem lesz kérdés szerintem. Én nagyon optimistán várom.
Egyébként rutinszerzés szempontjából mit érhet egy ilyen mevzatorna? 3-2-es vereség az osztrákoktól, aztán 3-2-es győzelem Luxemburg ellen, volt itt 3-1-es siker Ciprus ellen, és volt keresztbeverés, mert pont Ciprus, ha jól emlékszem, legyőzte a torna legesélyesebb és legjobb csapatát, a horvátot 3-2-re.
Igen, ahogy mondtam az előbb is, nagyon a felkészülési időszak elején járunk, és különböző állapotban jöttek a fiúk, valakinek már egy hónappal ezelőtt véget ért a bajnokság, a mieink, akik a magyar bajnokság, tehát akik a magyar bajnokságban játszottak, ugye valaki még csak múlt héten végzett, de tényleg elképesztően eltérő labdabiztonsággal és egyáltalán háttérrel vannak most itt. Úgyhogy ez az alkalom, ez inkább arra jó, hogy összeszokjanak, hogy a szövetségkapitány megnézze, hogy ki hogyan tud tét helyzetben teljesíteni. Viszont mindenképpen nagyon hasznos. Ha megnézzük mondjuk a lányok meg a fiúk motivációját, akkor ez a MEVZA torna, ez jelenleg inkább a lányoknak jelent nagyobb fontosságú eseményt, hiszen a lányok azok a VB kvalifikációért és ezáltal ugye a világranglista pontokért küzdenek.
Ugye a világbajnokság majd jövőre lesz
így
ismét.
Így van, viszont a fiúknak a effektíve az RB kvalifikációs folyamatban ez az esemény, ez nem számít bele. Tehát ez csak inkább a rutint és az, hogy legyen sok-sok nemzetközi mérkőzés a kezükben, azt szolgálja, de azt viszont maximálisan.
Hát ez kell is, Boldizsár Péter 20 éves, Tóth Kristóf, aki most is játszott feladóként, 20 éves a pénzügyőrből, és hát tulajdonképpen a feladón Mikulás Kok Marcel a 23 évével már veterán, de mondjuk a horvát Kristóf a csapatkapitány, akit mondtam, hogy sérülés miatt nem játszik, ugye ő is légiós, 26 évével már abszolút rangidősnek számít ebben a csapatban, miközben Szalai Kristóf 20 éves, Varga Péter volt a második játszában egy sorozat, amikor 3 pontot ő szerzett, szintén csak 20 éves, Sziszlavisz Dávid a center 19, Nagy Péter pedig ugye ezt fel is vállalta rögtön az első pillanattól kezdve 2023 januárjától, amikor szövetségi kapitány lett. A szövetség meg ezek szerint maximálisan bízik benne, támogatja, és ez egy jó dolog, hogy nem kapkod a szövetség, nyilván ez tudatos. Azért a 2028-as EB az enyém vízválasztó, lehet, hogy addig mit sikerül elérni? Vagy még távolabbra is tervez a szövetség?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen siker, meg a kitűzött céloknak egy visszacsatolása, megerősítése, hogy érdemes bátran változtatni, érdemes belevágni így dolgokba, vagy érdemes adott esetben olyan dolgok mentén menni, ami elsőre lehet sok embernek negatív, mert azért valljuk be őszintén, hogy nem sokszor van az, hogy egy ilyen drasztikus fiatalitást azt pozitívan fogad a közönség, illetve hát azok a játékosok, akik így nem kerülnek be.
Hát így van, mert konkrétan ugye Nagy Péternek kimaradtak az ismertebb játékosok az első pillanattól kezdve, és tínédzserekkel indult el.
Így van, a nyomás azért rajtunk van, mert szoktuk hallani a szurkolóktól, hogy miért nincs bent ez, miért nincs bent az, de maximálisan támogatjuk a szövetségi kapitányt abban, hogy az általa eltervezett csapat egységet meg tudja teremteni, és azt gondolom, hogy a türelem ezekkel a fiúkkal szemben maximálisan megvan, hiszen, ahogy az előbb soroltad, elképesztően fiatalok, de 10 év még bőven benne van egy férfi játékosnál, egy 30 éves kor az még abszolút a pályájának a közepe is lehet. Tehát simán lehet, hogy ez a válogatott még együtt itt 15 évet lesz együtt, akkor viszont ezek az évek, amiket itt most közösen együtt eltöltenek, azok nagyon értékesek.
Hargitai Gáborral Jó András beszélgetett.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. We'll be right back. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Így a hét elején rendre áttekintjük az elmúlt hét nap legfontosabb sporteseményeit. A hét hősei rovat következik Szilágyi Dórával.
19. magyar bajnoki cím, Európa-bajnoki arany olimpiai számban, és magyar világkupa érmek. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit.
Soltics elé, ő megint leüti, aztán lő, és egy óriási gól! Megint Hovden beugrik, és az újabb lövéséből megvan az újabb gólja. Jöhet a hetest elvégezni Hornyák Dóra, aki az utolsó mérkőzését játsza itt a Debrecen színeiben, a Hódos Imre sportcsarnokban. Nézzük, mi lesz ebből a hetesből, egy nagy gól! Most már Zuga Győriektől ízlik a csarnok, itt a magyar bajnok.
Története 19. bajnoki címét szerezte meg a győrnői kézilabda csapata. Az NB1 utolsó előtti fordulójában 26-23-ra nyert a címvédő Eto a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan a második helyen záró FTC számára. A győri játékosok így ünnepeltek a mérkőzés után a szurkolóikkal. Ezt követően az 5. magyar bajnoki címét ünneplő Fodor Csenge így nyilatkozott.
Megnyertétek a magyar kupát és a magyar bajnokságot is, hát kell lenni nagyobb motiváció a Final Four-ra a bajnokok ligájában?
Nem, egyáltalán nem kell nagyobb motiváció, köszönjük szépen a gratulációt. Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk, úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Úgyhogy tényleg csak elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk, ezért a bajnoki címért is. Még van hátra egy mérkőzésünk, de matematikailag már ugye bajnokok vagyunk. Úgyhogy tényleg most így nehéz még ebben teljesen belegondolni, hiszen ahogy említetted, egy nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four. Úgyhogy szerintem majd azután fog így leesni minden az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és nagyon boldogok vagyunk, és tényleg utána már csak a Final Four maradt hátra.
A Final Four-ra mondjuk szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen azért szokott erős csata lenni, és azért a mai is egy viszonylag kélezett, végig domináltatok, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá, és pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is tényleg Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, és egy jó csapat, úgyhogy nekünk ez tényleg egy tökéletes időzítési mérkőzés volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint, úgyhogy tényleg csak megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a amatőrténteket is.
Valamit ki tudsz emelni ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire legközelebb oda kell figyelni, ami mondjuk a Final Four-ban nem fordulhat elő?
Igen, mindenképpen úgy gondolom, nagyon sok volt a technikai hibánk, tehát az első fél időben mindenképpen beszéltük is az öltözőbe, hogy annyira a gyors játékra törekedtünk, hogy bebecsúsztak a hibát, és erre kell mindenképpen figyelnünk, hogy amellett, hogy tartjuk mi a gyors játékunkat, nem szabad megengednünk magunknak ennyi technikai hibát. A védekezésünk az úgy gondolom, hogy nagy részben jól működött, volt a kapusainktól mind a kettőtől védéseink is, úgyhogy inkább ezt mondanám, hogy nem voltunk annyira összehangolódva mi játékosok most a támadásban, illetve a kontrában, de tényleg így összességében azt mondom, hogy itt Debrecenben egy jó mérkőzést tudtunk játszani, de ahogy ismételni tudom magamat, valahova fejlődünk, és valahova még tényleg a dolgokat összerántani így a Final Four hétvégére.
Még egy utolsó, te adtad át a virágcsokról a Győr nevében, Hornyák Dórának, aki itt a Debrecen színeiben búcsúzott most ettől a csarnoktól, még azért lesz egy forduló, de ő visszavonul. Tudom, hogy ellenfelek vagytok, de hát azért nyilván magyarok, és milyen volt átadni a Győr nevében ezt a csokrot?
Igen, ez mindig egy nagyon érzelmes pillanat, és már láttuk, hogy a Dodó már mennyire meg volt hatódva már, amikor lefújták a mérkőzést is. Én nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok az egész csapat, az egész klub neki a magánéletbe és az utána levő életéhez. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus játékos volt, és egy tényleg nagyon szép karriert futott be, úgyhogy tényleg csak a legjobbakat kívánjuk neki, és nagyon örülök, hogy én is ott lehettem, és gratulálhattam neki ez az egészhez.
20 évvel ezelőtt Debrecenbe játszotta első NB1-es mérkőzését Hornyák Dóra. A DVSC játékosát a Győr elleni idénybeli utolsó hazai találkozón búcsúztatták el. A 29-es magyar válogatott játékos az idén végén ugyanis visszavonul. A búcsú sorszerű, hiszen a 34 éves kézilabdázó tagja volt 2013-ban annak az Etónak, amely történetében először nyert Bajnokok Ligáját. Az érzelmes köszöntés után Hornyák Dóra Török Olivernek adott interjút.
Érzelemdús mérkőzés volt mindenféle szempontból, és így kell búcsúzni a pályafutásodtól, illetve a hazai közönségtől is, góllal, hát mi mással?
Igen, nagyon-nagyon nehéz volt ez a nap nekem, minden másodpercben sírni tudtam volna, jöttek elő az emlékek, ami az elmúlt nagyon sok évben történt velem, próbáltam ezt kizárni a meccsen, én azt gondolom, hogy meg hát próbáltam nem rátenni ezt a csapatra, bár a csapattársaim hamarabb sírtak az öltözőbe, mint én. De én azt gondolom, hogy nagyon szépen küzdöttünk, nyilván voltak hibáink, de én azt gondolom, hogy szép búcsú volt ez.
És a kis családod próbált vigasztalni?
Szerintem szándékosan kerültek engem, nyilván át is vertek egy kicsit, mert szinte mindenki megjelent, amiről én nem tudtam, nálam ott tört el először a mécses.
Dodó, te voltál a legfiatalabb, aki bemutatkozott annak idején az NB1-ben. Jövő héten a 300. meccsödet játszod majd debreceni színekben. A kettő között azért volt két BL győzelem, két magyar bajnoki cím, két magyar kupa győzelem. Azért ez egy kerekpályafutás volt, akárhogy is nézzük, de inkább te mondd meg.
Igen, én is azt gondolom, azért a 20 év az 20 év. Én egyik pillanatát sem bánom annak, ami megtörtént velem ez alatt a 20 év alatt. És még azt is mondanám, hogy nem is csinálnám másképp. Nagyon sokat kaptam minden csapattól, minden edzőmtől, minden játékostól, és én ezért nagyon hálás vagyok.
Mihez fogsz kezdeni majd ezek után?
Itt maradok a klubnál, klub alkalmazottja leszek, és segítek az utánpótlásban.
Az időzítés egyébként nagyszerű, hiszen ahogy az interjúban is elhangzott, Hornyák a héten a zárófordulóban Kozár Michelinben éppen 300. mérkőzésen léphet utoljára pályára. A női kézilabda NB1 2025-2026-os idényében az utolsó fordulótól függetlenül a magyar bajnok Győr mögött, a Ferencváros már biztosan ezüst, a Debrecen pedig bronzérmet szerzett.
Dávidovicsnak be kell lőnie ahhoz, hogy itt bármiről is tudjunk majd beszélni. Egyelőre a Sziget Szemiklós jól áll abban a helyzetben, hogyha belövi, és a túloldalt ugye az Eto'o nyer, akkor Sziget Szemiklós marad benne. Na nézzük, Dávidovics a 7 méteressel. Vajon belövi-e? Belövi bizony Dávidovics!
Hári újabb 7 méterésvel leülteti a hazaiak kapusát, 30-29.
Üres kapu, és belé! Úristen, Majszilop, mit hagyott ki? Úristen!
Bepörgeti ezt a 7 métert is Ári Levente, 31-29, letepelik Ágvánikot, de nincs jelentősége. A Komló hazai pályán 31-29-re kikap a Győr csapatától, 2014 után ismét búcsúzik az első osztálytól.
A férfi kézilabda NB1-ben izgalmas utolsó fordulóban dőlt el, hogy mely csapat búcsúzik az élvonaltól. A Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől. És mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlet játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. Mivel az idény újonca a Miklós X-et, számukra egy győri győzelem jelentette a bennmaradást. Sziget-Szent Miklóson néhány perccel korábban ért véget a mérkőzés, mint Komlón, így a játékosok a pályán rakták a körmüket, szurkolóik pedig rázendítettek. Most idézzük fel a pillanatot Sziget-Szent Miklósról, amikor majdnem 200 kilométerrel arrébb győri győzelemmel lefújták a mérkőzést Komlón.
Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt, gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy bent maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ez alatt a fél perc alatt?
Hát igazából nehéz most mit mondani, hiszen tényleg ott a fél percben bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam, és a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk, leíratatlan érzés. Megkönnyeztem.
Nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést, tényleg nem sok volt a két csapat között. Hogyan tudnál ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elégnek is bizonyult.
Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között, ezt mutatja az eredmény is nekünk, hál' Isten ez elég volt.
Nehéz most itt mondani?
Nehéz, tényleg. Egyelőre most örömmámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani, szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos. A legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Sziget-Szent Miklós jövőre is NB1-es.
A férfi kézilabda NB1-ben a bajnoki bronzérmes a Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással az utóbbi pályaelőnyével. Magyar bajnok Győr labdarúgója, Vitális Mirán az idény legjobb játékosa, és az Eto'o mestere, Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holtversenyben Ájosa Matko és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont választották, és a Fair Play díjat az MTK Budapest kapta. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolok a döntőben, 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. Unai Emery az Aston Villa előtt a Sevillával és a Villarreallal is felért a második számú európai kupasorozat csúcsára. Ki tudja, a spanyol edző legközelebb a villánnyal ért fel a csúcsra. A kérdés természetesen költői, de az viszont nem, hogy az Arsenal a bajnok az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. fordulóban a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Borus otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének maradt az ezüstérem. Az Arsenalt egyébként május 30-án a budapesti BL döntőben láthatjuk még játszani a Paris Saint-Germain ellen. Az olasz labdarúgó bajnokság negyedik helyén végzett a Como, amely így a következő idényben a bajnokok ligájában indulhat. Érdekesség, hogy 7 évvel ezelőtt a klubban negyedosztályban szerepelt. Harry Kane mester hármasával német kupa győztes a Bayern München, amely 3-0-ra nyerte a VfB Stuttgart ellen. Az angol válogatott csapat kapitánya következik.
Annyira boldog vagyok, és annyira büszke a csapatra. Nehéz szezon volt. Rengeteg munka és erőfeszítés volt benne, és így akartuk befejezni. Az, hogy 3-0-ra nyertünk, és hogy így játszottunk, mindenki érdeme. Nagyon izgatott vagyok a szurkolók miatt is, hiszen túl rég volt már, hogy utoljára elhódítottuk a kupát.
Megnyerte a női labdarúgó bajnokok ligáját a Barcelona, miután az oszlói döntőben 4-0-ra legyőzte az Olympique Lyont, és története során negyedszer nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot. Bemaradt a magyar férfi válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban, és már nem előzheti meg a magyarokat. A miénk kedden szereztek fontos győzelmet, amikor 5-0-ra verték Nagy-Britanniát. Miután kiderült, hogy a magyarok sorozatban másodjára bennmaradtak, a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, B. Németh Péter kérdezte.
Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk. És azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
Izgalmas volt a férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszása is, ami szombaton ért véget. Mivel az Zalaegerszegnek nem sikerült győznie Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Noha a Körmend Pécs mérkőzésnek már tétje nem volt, mégsem mindennapi találkozót rendeztek a körmendi városi sportcsarnokban. 828. egyben utolsó alkalommal lépett pályára a hazai klub és a magyar kosárlabda sport legendája, a teljes pályafutását piros-feketében töltő Ferenc Csaba, aki 20 ponttal és győzelemmel búcsúzott az élsporttól. Aranyérmet nyert Érdi Mária, vitorlázó Ilka hathajó osztály horvátországi Európa-bajnokságán. Világbajnokunk így 2024 után idén nyert újra EB-t ebben a kategóriában. Ez Magyarország negyedik Európa-bajnoki címe olimpiai számban. Érdi Máriát ezt követően Laki Barbara ért el telefonon.
Az utolsó utamban azon gondolkoztam, hogy ez most tényleg valóság, mert azért nagy volt a nyomás utolsó futam előtt, és tudtam azt, hogyha teljesítek, és végrehajtom jól a stratégiámat, akkor esélyem van megnyerni a verseny, és aztán tényleg nagyon jól sikerült vitorláznom, higgadtan, és egyszer csak ott találtam, ugye nem a futam elejétől kezdve vezettem, hanem egyre-egyre jöttem feljebb a futamban, és egyszer csak első helyen találtam magamat, és ott azért így körülnéztem, és átéltem azt a pillanatot, hogy most megint Európa-bajnok leszek.
53 ország 344 versenyzőjével kellett megküzdened. Mennyire volt erős a mezőny ezen az Európa-bajnokságon?
Igazából ott volt az egész világ. Ugye a vitorlázásban nyílt Európa-bajnokságokat rendeznek, ami azt jelenti, hogy jöhetnek amerikaiak, az ausztrálok, és egyébként egy amerikai lány végzett a második helyet, de nagyon szerettem volna őket is megverni, úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy igazából ugyanolyan mezőim, mint egy világbajnokságon.
Ezüstérmes András Fi Tibor a férfi párbajtőrőzők berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. A szezon záró női párbajtőr csapat világkupa versenyen is nagyszerűen szerepelt a magyar válogatott. Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összeállításban nyertek bronzérmet Franciaországban. Battai Sugár is bronzérmet szerzett, ő pedig a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. Az elődöntőben 15-12-re kikapott a dél-koreai Choi Sepin-től. A legerősebb összeállításban szereplő olimpiai bajnok koreaiakat is legyőzve nyert ezüstérmet a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállításuk karcsapata kairói Vékán Franciaország mögött. Egyre megverte a címvédőt, és egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok a nőknél az asztali tenisz extraliga pécsi négyes döntőjében. Az aranyérmes Madarász Dóra adott interjút a verseny hétvége végén.
Most egy pillanatig sem hiszem el, hogy nyertünk. Igazából hál' Isten olyan jól bekezdtük ezt a meccset, ugye ezt mindig említjük, hogy a páros nagyon sok mindent eldönt, és sokszor számít, és szerintem az nagyon nagy löketet adott a csapatnak, hogy azt 3-0-ra tudtuk nyerni. Nem tudok elmenni az a meccs mellett a Maxuti Aneta ellen, ahol az végkiélezett meccs volt, sőt 2-1-8-4-e volt ellenem. Az a meccs szerintem az egy sorsfordító volt, és hát az, hogy Imre Leira megvert a Póta Georginát, az nagyon kellett, úgyhogy őszinte leszek, én is így folyamat játszottam, kis 5 perces szüneteim voltak, és egyszer csak azon kapom magam, hogy már 3 van Budaörsnek, úgyhogy még mindig nem hiszem el, hogy nyertünk.
Mentálisan mennyire nehéz ezt így végigvinni?
A mélypontom az a második egyéni meccsen az első szetben volt, ugye azt ki is kaptam. Ismerjük egymást Nagyváradi Mercivel, de akkor is ott éreztem, hogy van egy mélypont, és ott tudtam, hogy egy picit rá kell kapcsolni, hogy jól tudjak játszani, és a második szetet így is ott el kellett idézőesen lopnom tőle, és utána éreztem, hogy kezdem átvenni az irányítást.
A férfiaknál a Pécs együttese megvédte címét, miután 4-0-ra legyőzte a Mosonmagyaróvárt a döntőben. A PTE Peac 7-szer lett a csapatbajnokság legmagasabb osztályának legjobbja. Pető Zsolt és Szántosi Dávid a közmédiának értékelt. Először Pető Zsoltot hallják.
Köszönöm a nézőseregnek ezt a szép buzdítást, a csapattársaimnak a jó játékot, és hát igen, kívülről ez egy kicsit ilyen, azt lehetne mondani, elég sima győzelemnek néz ki, de minden esetre tudniillik a csapattársaim, erről is beszéltünk a meccs kezdete előtt, hogy nagyon fontos a páros küzdelem. Nyilván, ha a páros küzdelem megvan, akkor azt lehet mondani, 40%-ban már tudtam, hogy közel állunk a győzelemhez, úgyhogy sikerült a párosba Dáviddal jó játszani, megnyerni azt a párost, és az egész meccset olyan irányba elküldeni, ami nekünk felel meg. Nyilván a hazai közönség sokat segített ebben az egészben, és ebbe szeretnék gratulálni a fiúknak.
Viszont a nap legizgalmasabb mérkőzését a te egyéni mérkőzésed hozta.
Hát igen, az tényleg egy szoros mérkőzés volt, de ahogy mondta Zsolt is, hogy azzal számoltunk azért a meccs előtt már, hogyha a páros meccset meg tudjuk nyerni, akkor ilyesmi eredményre számítottunk. Úgy éreztük, hogy azért kiegyensúlyozottabbak vagyunk, valamennyire úgy jobban is játszottunk, szerintem tegnap is jól ment a játék, meg hát tényleg ez a hazai atmoszféra, ez azért sokat hozzátett nekünk. Csodás élmény volt.
Az összetettben éllovas Mercedes-es Andrákimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagy díjat. Az olasz versenyző mögött a Ferrari brit versenyzője Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull holland pilótája Max Verstappen állhatott fel. A tavalyi világbajnok Lando Norris, valamint George Russell is kiesett. A 19. magyar bajnoki címét nyerte meg a győrnői kézilabda csapata. Európa-bajnoki aranyat szerzett a vitorlázó Érdi Mária olimpiai számban. 2-2 magyar ezüst és bronza vívó világkupákon. Avagy néhány példa a hét hőseire.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a felkészülési mérkőzésekre, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Folytatódik a napos idő néhol esővel. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Sőn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldölt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztossá, hogy a rivális Vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a Vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1 per V zárása előtt. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gál Fidalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt két évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelyeknek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó rendkívüli hőség miatt. Az áldozatok közül öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. A korai hőhullám miatt több nyugati megyében májusban szokatlan módon riasztás van érvényben, helyenként a 38-39 fok lesz a következő napokban. Extrém hőség sújtja a Nyugat-Balkánt és Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
Közlekedés.
Az M0-ás autóúton az M1-es felé egy műszaki hibás jármű vesztegel el a belső sávon, az M1-es autópálya csomópontja előtt az 1-es kilométernél. A torlódás 3-4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Labdarúgással folytatjuk. Havas Máté következik, ő az Eto FC Győr operatív igazgatója. Cseszregi Balázs beszélgetett vele, és az interjúból az is kiderül, hogy ki nem lesz a Ferencváros labdarúgóinak edzője.
Keresélje már az Eto Borbély Balázs utódját, hiszen azt hallottuk, leolvastuk, hogy akár a mai napon is bejelentheti, és ma kedden beszélgetünk a Ferencváros Borbély Balázs érkezését.
Hát szerintem klasszikus gazdok szó szerint 2027-ig szerződése van, úgyhogy...
Pont?
Igen.
Nyilván az ő sorsa egyfajta biztosíték is lehet a klubnak, hiszen gondolom ő az, aki meghatározta azt, hogy hogyan épüljön fel a jövő évi keret.
Nyugalom van a klubnál, most az első csapat és a stáb és a körülöttük lévő emberek a megérdemelt pihenésüket töltik, mert nagyon korán kezdenek, tehát június elején már munkába állnak. A keret meghatározása az mindig is egy csapatmunka, úgy, hogy a pályán is. Megvan a sportfejlesztésért felelős szakember, megvan a sportigazgató, megvan a stáb, megvan egy scouting, tehát ez egy folyamat része, úgyhogy mindenki kiveszi belőle a részét, és ennek hatására volt kialakítva eddig is a keret, meg ezután is így lesz.
Tavaly, amikor beszélgettünk, ilyenkor tulajdonképpen bőven, majdnem azt mondanám, hogy bőven volt ideje az Etónak kialakítani a keretét, hát most azért ez nem egészen így néz ki, hiszen a BL selejtező az már július 7-én, 8-án kezdődik.
Igen, június elején sorsolás. Ugye beosztanak, hogy első, második kör, de nyilván valószínűleg első kör, és akkor július 7-e körül elkezdjük ezt a folyamatot. Nyilván nincs sok idő, tavaly sem volt sokkal több, nyilván ott 14 nappal több idő volt, mert a második körbe mentünk be ebbe a történetbe, ugyanakkor azt nagy kulisszatitkot nem árulok el, ahogy általában az eddig, hogyha bármilyen olyan történet adódott feltételekbe, ki versenykírásba változott, mi általában föl voltunk rá készülve, illetve bármi olyan dolog történik, mi az előnyöket próbáljuk benne meghatározni, illetve azokra fókuszálni, nem pedig, hogy milyen hátrányok lehetnek. Szerintem a keret rendben lesz.
Lehet-e nagy felfordulás ebben a keretben, hiszen akár a légiósokra, gondolok itt elsősorban Bembolyra, nyilván Stefújra, akár a saját nevelési játékosokra, Vitálisra, Tóth Rajmundra már lehet hallani, hogy érkeznek ajánlatok.
Igen, a mai világban a pletykák azok elég gyorsan terjednek. Én azt gondolom, hogy ha a keretértéket nézzük a bajnokság elejéhez képest, akkor a 10-11 millió euróról most 14-15 milliós eurós a keretünk a Transfermarkt szerint. Szubjektíven szerintem többet ér a keret. Ettől függetlenül természetesen van, akinek van szerződése, azt is látjuk, hogy van érdeklődés is, de én úgy gondolom, hogy szokták volt mondani, akkor kell átmenni idő, hogyha odaértünk. Egyelőre én azt gondolom, hogy készülünk rá, illetve azokat, akik az elején említettem, szakembergárda, az pontosan tudja, ki az, aki esetleg potenciálisan távozhat, és abban 100%-ig biztos vagyok, sőt, kifejezetten azt is tudom, hogy minden pótlási tervvel rendelkeznek, mert még egyszer mondom, nem tegnap kezdtek el ezzel foglalkozni.
Ráadásul ugye, amikor egy évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor jött be nagyjából, akkor még az MLS fiatal szabályáról tudtunk beszélgetni, aztán nem sokkal, hát majdnem egy hónappal később, de érkezett az NSM-nek a fiatal szabálya, és úgy tűnik, és akkor is azt mondtad, hogy ebből az Eto jól jöhet ki, és nagyon úgy tűnik, hogy ebből az Eto jól jött ki.
Így is álltunk hozzá, tehát nem mondom, hogy abban a pillanatban, amikor kimondták a számot, nem mondtuk azt, hogy hú, egy kicsit ez egy magas szám, de ez a 7000 perc, ugyanakkor átgondolva hittük, és tudtuk azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik ezt a percet tudjuk teljesíteni úgy, hogy a csapat eredményességét döntően nem fogja befolyásolni, és alapból is én azt gondolom, hogy az Eto filozófiája egyértelmű, tehát egy fiatalabb játékos átlag életkorra rendelkező keretünk van, konkrétan a második legfiatal volt a bajnokságban. Ezzel a klubnak is van célja, a játékosoknak is van célja, és ezáltal tud teljesülni az, hogy tudjuk ezeket a perceket, tudtuk ezeket a perceket is biztosítani, és nem mehetünk el szó nélkül, hogy nyilván van egy akadémia, és ha van egy akadémiája egy csapatnak, akkor nyilván butaság nem arra építeni, és nem azokra a játékosokra építeni, és azt gondolom, hogy ez az év is bebizonyította azt, hogy a Fehér Miklós labdarúgó akadémiába komoly értékteremtés folyik, mert azért nem menjünk el szó nélkül, hogy a Vitális Milán 10 éves kora óta játékosunk, a Tóth Rajmiék 11-12 évesen jöttek be, Újfalú Wingler Laciék is, Huszár Marciék is, Bánati Kevinék, Bíró Barniék. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a játékosok nem egy vagy két éve kerültek a klubhoz, hanem egy folyamat részeként jöttek ki, És azt hiszem, meg tudom is, hogy ez bizonyítja legjobban az, hogy ez az akadémiára ilyen szempontból lehet építeni.
Jó, hogy az ő neveket említetted, mert a következő kérdésem az a középpályára vonatkozott volna. Mondván, ki esett az Anton, akit mindenki csak tanár úrnak, illetve a legfontosabb láncszemélynek tartott az Etónál. Vitális átvette a szerepét. Nem tudom, hogy az öltözőben is-e, de a pályán egyértelműen mindenfajta szempontból, felelősségvállalás szempontjából, eredményesség szempontjából meg rá is tett. Aztán Vitális szerepét tulajdonképpen átvette Winkler, aki rettentően jól játszott, hát ha jól olvastam, tulajdonképpen még Borbély Balást is meglepte, és aztán megsérült szegény Winkler, jött Tóth Rajmund, és most éppen itt nem válogatott kerettag.
Igen, megvoltak ezek a fázisok. Én azt gondolom, hogy a Vitális Milánról beszéltünk, hogy ez az év neki szerintem áttörés volt minden tekintetben, nem csak azért, mert ő lett az NBA egy legjobb játékosa, gólokba, gólpasszokba, teljesítménybe, válogatottba, mindenhol fölért, és úgy gondolom, hogy csapatkapitányként is példaértékű volt, amit csinál. Természetesen nem könnyű pótolni Anton, tehát azért hozzáteszem, mert hogy te fogalmaztál, akkor is, amikor sérült volt, akkor is meghatározó szereplője volt, és rengeteget segítette a csapatot. Az meg külön érdekesség, hogy amikor ma fiatalokról beszélünk, akkor van egy olyan, hát nem mondom, hogy megszokás Magyarország, hogy akkor rakjuk be szélsővédőnek, vagy szélre a fiatalokat. Hát ha Winkler Laci nem sérül meg, lehet, hogy lett volna olyan mérkőzés, hogy Winkler, Tóth, Vitális középpályával állunk föl, ami óriási eredmény lett volna. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak, meg az akadémiának, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy például van egy Décsi Ádámunk is azért, aki szintén középpályán, és ezeket a játékosokat nem elrejtjük szélen, hanem nyugodtan azokban a pozícióban bemerjük tenni, mert hisszük azt, hogy képesek ezeket megoldani, és az elmúlt időszak pedig mutatta is, hogy ezekre nem csak úgy meg tudták oldani, hanem például nagyon sajnálom minden sérülést természetesen, a Winkler Laci esetében pedig duplán, mert én azt gondolom, hogy ahogy említetted, hihetetlen mód megoldotta azt a feladatot, hihetetlen minőséget vitt bele, úgyhogy én duplán-duplán sajnálom ezt a helyzetet, de mindig tudtuk pótolni, és mindig jöttek azok a fiatalok, a Tóth Rajmi középpályán például, akkor ismételten abban a pozícióban, aztán meg válogatott lett.
És igazából az, ami érdekes, hogy ugyanarról, vagy hasonló posztokról beszélünk, de ha már a három fiatalnál, Vitálisnál, Tóthnál és Winklernél tartunk, három teljesen különböző karakterű játékosról beszélünk.
Igen, lehet mondani, viszont vannak alapdolgok bennük, én úgy gondolom, ami a modern focinak az alapjai, tehát vannak olyan motorikus képességek, van erős mentalitásuk, ami mai nap fociban elengedhetetlen, és igen, a stílusuk egy kicsit másfajta, mindegyikük egy kicsit más típusú játékos, valaki elővételezésbe, gondolkodásba, valaki nagyon jó használja, hogy alacsonyan van a súlypontja, a Rajmi meg szerintem egy olyan típusú játékos, aki elnyűhetetlen, mindenhova is odaér, és ezáltal ráadásul olyan ütemérzékkel, olyan szerelőkészséggel rendelkezik, ami egész egyszerűen hihetetlen, és minden mellett akkor se esik kétségben áll van a labda, hanem tudja folytatni belőle a játékot, ebbe is rengeteget lépett ő is előre. Lehet, hogy más típusú játékosok, de én azt gondolom, hogy mindegyikükre azért egy jellemző, hogy azokat a tulajdonságokat, ami a modern fociba kell, tudják. Illetve van még egy dolog, ami szerintem ők labdával jobban szeretnek játszani, mint labda ellen. Ez mondjuk egy kicsit az akadémiánkon, mi labdával kisszük a futballoktatást. Vannak alapelvek, akik labda nélkül gondolkodnak, az a kiinduló pontjuk mindig labdával, és talán ezért tudtunk ebbe a csapatba olyan játékosokat betenni, mert ez a csapat akkor szerette igazán, amikor nála van a labda, és akkor tudott igazán hatékonyan játszani, de hát azért kevés alkalom volt, hogy az ellenfeleknél volt, hál' Istennek.
Ha már a szerelőkészséget említetted, akkor szívedhez kaptál a 92. percben Kisvárdán?
Hát a viccesen akarnék fogalmazni, igen, hogy meg ne sérüljön Rajmi. Csinált már ilyen szereléseket, én azt gondolom, és az az ütem, ahogy a 92. percben is vissza tudott térni, és ezt a szerelést megcsinálta. Persze messze voltunk, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy mi történt, de ugye visszanézve egyértelmű volt, illetve pillanatra nem volt kérdés, hogy szabályos szerelés volt.
Nagyon sok fiatal nevét említettük, de még én szerintem kettőjét mindenképpen érdemes megemlíteni, Bíró Barnabásét, illetve Bánáti Kevinét. Tulajdonképpen mind a ketten a jobb oldalon, Barni hátul, Kevin pedig elől, és mind a kettőnek azért érdekes mondhatni, hogy hullámzó éve volt, de ez alapvetően talán a fiatalokra jellemző, hiszen Bíró az elején elveszett egy picit, aztán hirtelenében visszakerült, bekerült és tökéletes teljesítmény nyújtott, Bánáti Kevin meg hát tulajdonképpen a bajnoki címet jelentő gólt rúgta a Ferencváros ellen.
Igen, én azt gondolom, hogy ennyi idősen azért hullámzik a teljesítmény mindenkinek, de úgy gondolom, mind a két játékos esetében az áttörés volt ez az év, mert lehet, hogy mind a kettők több lehetőséget szeretett volna kapni, vagy több játékpercet, ugyanakkor, amikor lehetőséghez jutottak, kimondhatjuk, hogy abszolút jól tudtak teljesíteni, sőt, én kimerem mondani, a bajnokság végére abszolút fölnőttek minden típusú feladathoz, sőt, én azt gondolom, hogy ők is olyan szinten szintet léptek, hogy úgymond az átmeneti évüket úgy zárták le, hogy most már ez nem átmenet volt, hanem most megérkeztek teljes egészében, és egy bajnok csapatban tudtak olyan meghatározó teljesítményt nyújtani, amivel bőven hozzáadott értéket képviseltek.
Hát lehet azt mondani nyugodtan, hogy a idei fiatal szabályosok, plusz Tóth Rajmi, aki mondjuk fél fiatal szabályos volt, nem azért játszott, mert fiatal szabályos volt.
Nem, a Tóth Rajmi esete szerintem a legjobb példa arra, ugye itt a két szabályzónál mindig volt egy vita, és ugye az NSMI úgymond 2004-es játékpercet még engedett limitáltan, az MLS egyértelműen a 2005-ösök mellé tette le a voksát. Én még mindig abban hiszek, hogy egy korosztálynak két évet kell adni. Az 66 bajnoki mérkőzést jelent, aki 66 bajnoki mérkőzés alatt nem tudja a helyét stabilizálni, annak Isten igazából szerintem nincs is meg az a potenciál benne, vagy az a teljesítmény, hogy bent tudjon ragadni. Viszont 33 meg nagyon kevés. A Rajmi nem azért játszott, mert 2004-es volt, és kellett a 2004-es perc az NSM-be, úgy nyilván ő a teljesítménye miatt játszott, ugyanakkor ha belegondolunk, ha csak MLS szabály van, akkor ő már úgymond nem fiatal szabályos, vagy nem támogatott szabály, bárhogy nevezzük, nem szeretem ezeket a szavakat, viszont a nap végén meg egy felnőtt válogatott meghívót kapott, akkor fölteszem a kérdést, hogy nem lehetne mindenhol ezt a két évet, úgymond ezt az két átmeneti évet megengedni, és valamilyen úton, módon ezt dotálni, ezt a két dolgot. Ha lehetne, nyilván szerintem még inkább, stabilizálni tudják a helyüket ezek a játékosok, és hogyha életkort veszük alapul, akkor ennek a második év végére érhetnek oda, hogy akár ha kinövik a magyar bajnokságot, akkor nemzetközi téren értékesíthetőek lesznek, de még nem csúsznak ki abból a korból, hogy akár több lépcsőfokkal eljussanak akár a top 8, top 5-ös bajnokságig.
Jövőre tulajdonképpen a 2006, mondjuk, hogy 2007-esek lesznek, akik akkor mondjuk így a fiatal szabályosok jelen pillanatban, de az Eto'o már megkezdte a felkészülést erre is, ha ezt nézzük, hiszen Décsi Ádám már nem csak idén, tavaly is szerepet kapott az Eto'oban, ő 2007-es Szép Mártont, aki szintén saját nevelés Mártélen hazahozta az Eto'o a Leverkusentől. Most talán mondhatjuk, hogy a 2006-os Umatum Ádámot hazahoztátok a Puskás Akadémiától, hiszen ő is nagyon sokáig az Eto'o neveltje volt, és hát a kooperációs szerződésben játszó játékosok Tollár, Herceg, ti látjátok, hogy mennyi van bennük, de nyilván nem véletlenül ők kerültek kooperációs szerződésben.
Hát és kölcsönből visszatér Sejem Bálint, aki ugye a Budafokon végigjátszotta az egész évet, és kiemelkedően teljesített. Nyilván ez is egy felépített stratégia mellett történt, hogy azon 2006-osoknak próbáltunk olyan lehetőséget biztosítani kooperációba, kölcsön, vagy természetesen ott helyzetben igazolással, úgymond visszaigazolással, hogy már fölkészüljünk erre a történetre, ők is tapasztalatot szedjenek össze, és a nyári felkészülésen tudják bizonyítani, hogy nekik is van ebbe a rendszerbe. Tehát ez csak így tud működni, hogyha egy kicsit az ember előre gondolkodik, illetve nem inkább a klub előre gondolkodik, és ezáltal lesz egy olyan lehetőség, több oknál fogva, hogy megleszünk úgymond, hogy most mi lesz a fiatal perc, vagy fiatal szabály, én azt gondolom, hogy az majd kiderül, de nagy meglepetés nem tud minket érni, illetve én azt hiszem, hogy ennek a klubnak ez lehet a hosszú távú fenntarthatóság, illetve jövője, hogy ilyen típusú fiatal játékosokat próbálunk építeni, fejleszteni, mert ne menjünk el szó nélkül, hogy ezek a fiatal játékosok az első csapatba bekerültek, rengeteg egyéni fejlesztést kaptak továbbra is az első csapat részéről, akár mentálisan, akár fizikálisan, akár labdarúgásban, akár elemzésekben. Ez a kevésbé látványos oldalon volt, de nyugodtan házon belül kijelenthetjük, hogy itt nem fejeződik be az akadémián a fejlesztés, hanem az első csapatnál a fiatal játékosok egyéni fejlesztése továbbra is folytatódik, és annak pedig az eredményét lehetett látni a pályán.
Tudsz olyan nevet mondani, vagy mersz olyan nevet mondani, ami is majdnem azt mondtam, hogy akire ráteszed a terhet, hogy jövőre befut úgy, mint Tóth Rajmond, mondjuk például, vagy éppen akár Bánáti Kevin, vagy Bíró Barnabás, vagy Winkler Laci?
Nem mondok nevet, mert nekem hosszú a kívánságlistám ilyen szempontból, és a fociban mindig vannak olyan dolgok, amiket az előre nem lehet tervezni. Én mindig hiszem azt, hogy vannak olyan akadémistáink, akik arra föl vannak készítve, a lehetőséghez fogja nyújtni, akkor tudnak vele élni, és tényleg nem szeretnék azért kiemelni játékosokat, itt jó pár játékosról van szó, és harcolják ki maguknak azt a helyet, mert képesek rá, hogy aztán őről beszéljünk egy év múlva.
Az Eto'o elmúlt 2,5 évvel beszélek itt a felnőtt csapatról, az megkönnyíti az igazolástán a dolgotokat, hiszen ugye most már, és a fiatal játékosokról beszélek elsősorban, hiszen Umatum érkezett, Manner Balázsról is szó van, Somogyi Ádámról is lehet hallani a Zuhany híradóban. Mondovics Kevint is emlegették, aki ha nem is Eto nevelés, de ő is győri, hiszen gyirmóti játékosról van szó, vagy gyirmóti nevelésről van szó. Szóval kicsit úgy tűnik, hogy megfordultak bizonyos folyamatok, és most az Eto kapós lett.
Igen, ezt a Stevent kéne megkérdezni a sportigazgatót. Én azt gondolom, hogy abszolút lehet látni, mit szeretnénk az elmúlt 2,5 évben, és szerintem azért vagyunk érdekesek ilyen szempontból a fiatalok számára, mert amit előbb is elmondtam, hogy mi fejlesztjük őket, tehát ez egy közös érdek az, hogy mindenkiből a maximumot kihozzuk, és tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenkinek az az álma, hogy itt törekszik meg az Etóba, hanem mindenki többet szeretne, magasabb szintre szeretne jutni, és hogyha sok ilyen játékosod van, akkor te is magasabb szintre fogsz tudni jutni, mert nyilván húzzák egymást ezek a történetek, de ugyanígy igaz ez a stábra, ugyanígy igaz az akadémián lévő játékosokra és kollégákra is, ha napról napra többet szeretnénk, akkor abból csak egy win-win helyzet alakulhat ki, de visszatérve a kérdésre, szerintem igen, most már, hogyha adott helyzetben megkeresünk egy fiatalabb játékost, büszkén nyit felénk, és lehet, hogy például Sőn Szabolcs erre a legjobb példa, aki minket választott. Én úgy tudom, hogy amikor az Etónak megjött az érdeklődés iránt, egy percig nem gondolkodott, és ő is az a tipikus esete, hogy szerintem az a win-win helyzet alakult ki, mind a válogatott, mind a hozzáadott értékkel, és a végén bajnokcsapat tagjaként tudott ő is ünnepelni, válogatottba visszakerült, és ebből látszik, hogy tudjuk építeni ezeket a játékosokat.
Ha már Borbé Balázs pontjával kezdtük, akkor a válogatott pontjával fejezzük be, abból a szempontból, hogy mennyire dobbannak a szíved, amikor megláttad Marco Rossi új keretét, hiszen ha jól számolok, 5 olyan játékos van a keretben, aki itt vagy itt is nevelkedett a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián.
Hát akkor szerintem 6, mert ugye a Pécsi, Gruber, meg a
jó
Kerkez. Pécsi, Gruber, Kerkez, ugye tőlünk jött a Csinger, Sön, Tóth, illetve Vitás, akkor bocsánat, igen, így igen, de 4 mostani etós játékos, és akkor azon kívül van 3 olyan játékos, akinek akikhez a klubnak köze volt, akkor így mondom. Hát jó volt ránézni, maradjunk annyiba, és hogyha azt mondom, hogy a Pécsi Ármin 2005-ös, Gruber Zsombor 2004-es, Kerkez 2003-as, Tóth 2004-es, Vitás 2002-es, és akkor Csinger már 2003-as.
És valószínűleg Csinger nem is számoltam tulajdonképpen ide.
Igen, Sönszab is egy idős játékos, az ő 2001-es vagy 2000-es születésével, akkor azt kell mondani, hogy minden évből van le minimum egy olyan játékos az Etóból. És ez, hogy mondjam, ez, én azt gondolom, hogy lehet sok mindennel átvilágítani akadémiákat, sőt leadott helyzetbe kell is, de 2 dolog, én azt gondolom, a produktivitási táblázatot kell megnézni, akkor a felnőtt, illetve az U21-es válogatottainkat. Én azt gondolom, hogy ez lehet az, ami nem mondom, hogy egyértelműen, de objektíven mutatja azt, hogy valamit jól csinálunk, és nem azért mondom, hogy nagy kép és hátra lehet dőlni, hanem az út az jó, inkább így fogalmazok, mert mindig van hova fejlődni, és akkor remélhetőleg, hogy ezek a számok tovább fognak nőni, de még egyszer mondom, én személy szerint nagyon büszke voltam mindegyik játékosra, mert mind az Etónak nagyon nagy köze volt ezekhez a játékosokhoz, és most meg büszkék lehetünk rá, hogy a nemzeti csapatban képviselik Magyarországot.
Havas Mátéval Cseszregi Balázs beszélgetett.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
A telefonnál Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője. Tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
Természetesen nagyban tart a szombati bajnokok ligája döntő felvezetése. Erzsi Dudekkel, a Liverpool egykori BL győztes kapusával van egy exkluzív nagy interjú, aki nem meglepő módon a párizsi és a londoni kapus teljesítményét hasonlítgatja össze, illetve szerinte Hücsa Kvaratszhelia és Declan Rice lehet a két kulcsember, ugye a párizsiak Bruce csatáráról, illetve az angol válogatott Arsenal középpályásról van szó, de természetesen nem csak bajnokok ligája van, hanem például konferencia liga is, mert holnap rendezik ugye a legkisebb európai kupa döntőjét, ezt is próbáljuk rendesen felvezetni, mint ahogy közeledik a válogatott két idei júniusi fellépése, ugye Tóth Balázs volt jelen az MLS részéről és Szendrei Norbert, Tóth Balázs arról beszél, hogy egyáltalán nem automatikus az, hogy ő az első számú kapus, bár pontosan tudja, hogy pillanatnyilag Rossinál ez a helyzet. Ott vagyunk ugye Zürichben a jégkorong VB-n, vagy ott voltunk, hiszen befejezte szereplését a magyar válogatott, Kapocsa Szabó Bence már értékelt is Majoros Gergellyel, Győri Ferenc ott van, Roland Garroson beszámol arról, hogy elbúcsúzott egyesben az utolsó magyar gázfidalma, és Érdi Máriával van még egy nagy interjú, aki ugye Európa bajnok lett, és azt mondja, hogy ilyen mélyen még sosem volt, olyan mély gödörből kellett a gerinc sérülése után visszajönni, mint ahogy holnap bajnokot avatnak férfi kosárlabdában, Fazeka Zoltán Knyelszky Borisszal, a szolnokiak hátvédjével beszélgetett, aki azt mondta, hogy itt már nem a kosártudás, hanem a mentális erő fog dönteni.
Elpap István, köszönjük szépen! Sporthely című műsorunkat idézzük fel. Az Olimpiai és Sportmúzeumot mutatja be Berő Emese.
A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit szigeten a Holdudvarban található. Május 1-től ráadásul Margit sziget Sportsziget című kiállítás is látogatható a helyszínen. Mit jelent maga a Sportmúzeum, és miket láthatnak az ide látogatók? Arról beszélgetünk a következő 28 percben. Tartsanak velünk, én Berő Emese vagyok. Salama Judit a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogos jogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a Párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány? Merre, mit, milyen sorrendben nézünk meg?
A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérléjerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban, azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti Sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
A legkorábbi tárgyak a Margit híthoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
A muzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is figyel, a múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye a fürdők közönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszó közönség, ez a Margit úszodának az úszó közönsége, amit ugye a hídnak a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, ez, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban ezek az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit szigetben ugye milyen szerte ágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézésre, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, nem ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga Margit sziget, de ugye mind megihlette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sporttematikájú, így mind a Margit sziget, mind más sporttematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintetben megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így a első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázó táblázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, amin egyszerre jelenik meg a hajós uszodának a képe, és ugye aki a hajós uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem hogy ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
Csak egy mondat visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, vagy egy akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.
Egy picit más szempontból is beszélgetünk, Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásokba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozás is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni, és mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegadás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól elötletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Eszterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.
A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt a Margit szigeten, a Holdudvarban. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A szívei